Kérlek benneteket, nyissuk ki a Bibliát, az apostolok cselekedete. Harmadik fejezeténél. Innen indulunk. A 16 előtt, tehát a 11-től 16-ig egy csoda történik, meggyógyul egy ember, erre felbojdul az egész Szent Eklézsia, és a Szent Tehén előjön, ugye, a Szent Bávány, hogy a Szent doktrina, a Szent farizeusi látásmód, hogy hogy lehet az, hogy Jézus neve ilyet tesz, hogy embereket helyreállít. És innen elkezdődik, ugye, Péternek a prédikációja, és beszél arról, hogy a sántáról beszélhette, a csodatétel a sántán a harmadik fejezet elejétől, és beszél arról utána, hogy kezdre feszítették az urat. 17-es verszak. De most, atyám fény, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtétek mindezeket, amiképpen a ti fejedelmetek is. Az Isten pedig, amikről eleve megmondotta mindenő profétájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, egyképpen töltötte be. Tehát a proféciák alapján Krisztus betöltötte az elhívását. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessetek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülésnek idei az Úrnak a színétől, vagy azt is mondhatnánk az Úr jelenlététől. És elküldje Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdetett, akit az égnek kell magába fogadnia, mind az időkig, míg nem újját teremtettek mindenek, amikről szólott az Isten mindenő szent prófétájának szája által, elejétől fogva. Idáig. Amen. Istenek az igéje azt, a 21-es verszakban azt emeli ki, hogy fölment az Úr, az ég magába foglalta, beszippantotta, azaz a menny, és azt mondja utána, míg lent újját teremtetnek mindenek, mármint itt a Földön, amikről szólott Isten mindenő szent prófétájának szája által, elejétől fogva. Tehát, Isten igéje keretet szabott Isten munkájának, és ez a keret, ez Krisztusban kiteljesedett, vagy beteljesedett, és azután is van egy keret, hogy Isten hogyan szeretne dolgozni itt a Földön. Az eredeti szöveg összefüggésben, hogy ez az újjá teremtetnek, ez igazából nem csak hogy új, valami régiből új lesz, hanem jelenti azt, hogy helyre állnak a kificzabadott testrészek, vagy igazából rekonstrukció, az a legjobb magyar szó, rekonstrukció történik, az onnadozó fal felépül újra, és egy erős bástyává lesz Isten népe, egy erős fal veszi majd körül Istennek a népét, a szellemben értsétek. Isten azt akarja, hogy helyreállítja az ő népét. És nézd meg azt, hogy azt a szót használja, hogy mindenek, tehát minden. Dicsőség az Úrnak, hogy Isten fiának a műve, az nem csak némely emberekre volt, vagy van hatással, hanem Isten munkájának a célja, hogy kiterjedjen, hogy minden olyan dolog, amit Isten eltervezett, az megvalósuljon. És mi bármennyire akarnánk, vagy nem akarjuk, hogy Isten munkája működjön, Isten akkor is azt fogja tenni, amit ő akar, és elvégzett. És a proféták ezt előre meghirdették, és kihirdették. Tehát ma arról lesz szó, hogy Isten hogyan akarra újját tenni itt a Földön, a feltámadás után a szellemi életünket. Lapozzunk a Római Levél 6. fejezetéhez. Vagy helyreállítani Isten munkáját. Helyreállítani az ébredést, vagy helyreállítani a jelenlegi korszakot, helyreállítani az eklézsiáját, az egész Földön, Magyarországon, Budapesten, az összes városban. A Róma Levél 6. fejezete. 3. verszakától olvasom. Ahogy nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusban, az ő halálába keresztelkedtünk meg, eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálába, hogy miképpen föltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsőség által, azonképpen mi is új életben járjuk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy életünk bizonyára, a feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azért, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljuk a bűnnek. Mert aki meghalt, fölszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Amen. Tehát Istennek az az akarata, hogy ha meghaltunk Krisztussal, higgyük, hogy élünk is vele. És ez a feltámadás, az ötödik verszakot, hogyha nézed, újraolvasom, mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, egyé váltunk Krisztussal, bizonyára a feltámadása vagyunk, így is lehet fordítani. És ez a leszünk szó, ez megkavarja az embert, de hidd el, hogy te is föltámadtál, akkor, amikor vízkeresztségben az óemberedet a vízsírban eltemetted. Tehát van egyszer egy meghalás Krisztusban, az Ószövetség proféciái szerint, és van egyszer egy föltámadás Krisztusban. Ez az újjáteremtésnek az első fázisa egy egyén, egy ember életében, egy emberi faj életében. Ez az újjáteremtés első lépcsője. Hogy felismeri a halált, hogy Krisztusban meg kell halnia, és felismeri azt, hogy Krisztusban föl kell támadnia. És erről fog ma szólni az üzenet, hogy hogyan kell járni a föltámadásban, és abban az életben, amit nézd meg ezt a párt, a 8-as versetben az egy ilyen párt, egy ellentét párt. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszünk, hogy élünk is ő vele. És ez az élet már igazából nem a biológiai élet, hanem a természet fölötti élet, az a transzcendens erő, ami Krisztusból jön, a föltámadás ereje. Mert tudjuk jól, hogy Krisztus, ami föltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Amen. Gyertek el velem a Máté evangéliuma 17. részéhez. Ez ma a fő ige részünk ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tudunk a föltámadásban szellemben mozogni. Nemrég volt húsvét, és menetelek az üzenetekben előre, el fogjuk érni pünkösdöt is, és hiszem, hogy Isten új és új látásokat fog adni nekem, illetve neked, hogy megelevenedjen a szellemi életed, legyen egy új spirituális lökésed, egy injekciód a Szent Szellemtől, hogy élvezd az életet, mert Isten élete nem csak arra adatik, hogy kijöjjünk a bűneinkből, és aztán, mint egy balzsavetet, ha valahogy túléljük a hétköznapi életet, hanem azért is, hogy az élet ereje ránk vonatkozó áldásai beteljesedjenek rajtunk, hogy élvezzük az életet, mármint a Krisztusban való életet, ha már a világban már nem tudjuk élvezni a biológiai életet, a fiziológiai életet. A Máté 17. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot, ennek testvérét, Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. Tehát fogta a három mennydörgést, azt a három szemét, akit kiválasztott magának, és egy mélyebb megtapasztalásba szerette volna bevinni őket. 2. verszak. És eltávozzék előttük, és az ő orcája ragyog vala, mint a nap. Ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség. És ímé megjelent őnéki Mózes és Illés, akik beszélnek ő vele. Péter pedig megszólalt, s mondta Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk, ha akarod. Építsünk itt 3 hajlékot, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek is egyet. Mikor ő még beszélt, ímé fényes felhő borítá be őket, és szózat lett a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok. És a tanítványok mind ezt hallák, arcra estek, és igen, megrémültek. Jézus pedig hozzájuk ment, illette őket, és mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket fölemelték, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. És mikor a hegyről alá jöttek, megparancsolta nekik Jézus, mondván: Senkinek nem mondjátok el, amit láttatok, míg fel nem támadt az embernek a fia a halálból. És megkérdezték őt a tanítványai, mondván: Miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Jézus pedig felelvén mondta: Illés bizony eljön előbb, és minden helyreállít. De mondom nektek, hogy Illési már eljött, és nem ismerték meg őt, hanem azt művelték vele, amit akartak. Ezenképpen az ember fiának is szenvednie kell majd őtőlük. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról beszélt nekik. Amen. Talán innen visszafelé fejtegetem a látást. De hát először is, itt az Illéssel kapcsolatban azt kell megérteni, hogy ez egy szellemi erő, ami az Eklézsiának, illetve a Szent Magnak van adva, ez az illés kenete, így definiálja Istennek az igéje. És illés kenetének van egy ilyen működési perspektívája, hogy helyreállít bennünket, és helyreállította azokat a személyeket, akik keresték az Urat évszázadok óta. És ez a kenet, az illésnek a kenete, ez el fog jönni egyre erősebb módon újra. És fog jönni még egy másfajta kenet, ez Mózesnek a kenete. Sőt, aztán megjelennek majd megdicsőült testben Illés és Mózes, és nagyon sok mindent helyre fognak állítani. Ez a két személy meg fog jelenni újra. Illés és Mózes. És ez a példázat, amiről beszélek, ez nem csak a Krisztus korszakára vonatkozott, hanem ez vonatkozik, amióta csak Krisztus föltámadt a halálból, az egyház számára üzenet. És az utolsó napokban pedig beteljesedik ez az üzenet, hogy Isten helyre fogja állítani az eklézsiáját, föl fogja vinni az embereket a hegyre, és ott a hegyen Isten meg fogja mutatni nekik az új korszakot, az eljövendő dicsőséges korszakot, ami az egyház elragadtatása után pedig bezárul. Tehát az utolsó napokat éljük, és úgy definiálja az utolsó napok legvégét, hogy késői eső mozgalmak. Majd erről lesz bővebben szó. És a késői esőben benne lesz ez a két személy, ugyanis nem lehet helyreállítani az egyházat csak, hogyha megjelenik megdicsőült testben Illés és Mózes. És amikor így megjelennek ezek a megdicsőült testben lévő emberek, akkor mindig történik egyfajta összeillesztés, egy helyreállítás, egy megelevenedés az egyház számára, vagy az adott Szent Mag számára. Ugyanis Jézus is, amikor egy ilyen nehéz szellemi korszakban volt, mikor vonakodott azon, hogy fölmenjen a keresztre, vagy nem menjen föl a keresztre, akkor előtte megjelent Illés és Mózes, és bátorította őt. És újra a szemét föltekintette az Úrra, megerősítette, mindjárt beszélünk róla mélyebben, és helyreállt abban, hogy igen, van identitása, van elhívástudata, és tudja, hogy merre kell mennie szellemben. És amikor Illés és Mózes szelleméről beszélünk, akkor ez igazából nem a halottaknak a megelevenedése, mert ez a két személy él. Hanem beszélünk arról, hogy van ezekkel az emberekre egy olyan elhívás, egy olyan keret, amelyet mindig Isten kitölt az eklézsia számára, mikor már majdnem fölborulna a menetrend, mikor már majdnem megerőtlenül az eklézsia. Ez egy profitai szellem, de egyben kormányzói szellem is. Tehát Illés egy nagyon erős profitai jelenlétben élt, úgy szemlélhetjük őt, vagy úgy, de apostrofálhatom Illésnek a szolgálatát, hogy aki az Úr előtt áll szüntelen. Aki az Úr előtt áll szüntelen. Mózes szolgálatát pedig úgy mondhatom, mint aki egy kiszabadító, egy olyan helyreállító szolgáló, aki tömegek felé tud szolgálni, és tömegeket tud bevinni abba az irányba, amelyet Isten tervez. Egy nagyon erős közbenjárói szív, egy nagyon-nagyon nagy munkamorálra rendelkező ember, nagy tehervírásra rendelkező Isten embere, és ez a kenet, ez képesítette őt erre a bűségre, és ezek a személyek, ezek a Mózes típusú szolgálók, ez azért tudnak ennyire nagy eredményeket elérni, mert nagyon erős bennük az a hűség, az Úr felé, és a szolgálat felé, és az Isten beszéde felé, hogy ez a hűség megragadja őket nagyon mélyen, és ebből a hűségből tudnak képíteni apostoli szolgálatokat, vagy bármilyen apostoli munkát. Illés szelleme viszont nem ilyen típusú, Illés szelleme már inkább egy ilyen szétválasztó, megítélő, illetve Jézabel szellemével konfrontáló erő, ez az Illésnek a szelleme. Értitek, miről beszélek? Egy új korszak fog eljönni, barátom. És a fák gyökerére van már téve a balta, a fejszer. És ez a két erő, ez meg fogja tisztítani az eklézsiát. És ezeknek követei. De a Jelenések 11-es fejezete tisztán leírja, hogy meg fog jelenni Mózes és Illés. És 1260 napig fognak profétálni. És nem lehet őket majd elpusztítani. De menjünk vissza ez az igéhez. Tehát, azt mondja itt Istennek az igéje, hogy fölvitte ezt a három drága jómadarat Isten fia a hegyre, a táborhegyre, és amikor fölvitte őket, nem jelentette be nekik a természet fölötti átélését, egyszer csak megjelent az Úr, nagyon sokszor Isten fölvisz bennünket egy helyre, el akar vinni bennünket egy isteni találkozásra, és nem mindig fogja bejelenteni, hogy hogyan fog történni ez a találkozás. Nem mindig fogja leírni azt, hogy mi fog történni abban a természet fölötti megjelenésében, abban a föltárulkozásában, abban a bejövetelében. Egyszer csak megjelent az Úr jelenléte Jézuson, tudjátok meg, hogy a szellem, a bennük lévő szellem, az ki tud áradni. És az Istennek a szelleme is úgy ki tud áradni, hogy Isten akarja, hogy ki áradjon. Tehát a szellemnek van egy ilyen tulajdonsága a dicsőségnek, hogy ki tud áradni. És te belőled is van egy ilyen tulajdonsága a Szent Szellemnek, hogy ki tud áradni. Nem mindig árad ki, de van úgy, hogy ki tud áradni ez a szellem. És az ige a szellemnek a megjelenését leírja, illetve hát méri. És van olyan Isten jelenlét, amikor túlcsordul. És ez a túlcsorduló jelenlétet úgy szokta definiálni az ige, hogy dicsőség megjelenése. És annyira erős volt az Isten túlcsorduló jelenléte, mert Isten akarja kisugározza magában a dicsőséget, akarja pedig megállítja magában a dicsőséget. De lehet, hogy egy helyen ott van Isten, de mégis sincs az isteni dicsőséges kiáradás. De mégis érezhető Isten jelenléte, mert Isten úgy nyilvánul meg szuverén módon, hogy akar. És ebben a helyen, a táborhegyen, Istennek a fiára egy nagyobb dózis érkezett, egy nagyobb kiáramlás. Isten azt mondta, az Atya azt mondta, hogy most egy nagyobb dózissal fogom kiárasztani a fiúra a dicsőségemet. Azért, hogy mi látást kapjunk az utolsó időkről, látást kapjunk a következő korszakról, látást kapjunk arról, hogy mi fog eljönni, milyen dicsőséges korszak. Dicsőség az Úrnak. Azért van ez megírva, hogy az utolsó idők emberei rájönnek arra, hogy micsoda korszak lesz az idők végén. Te érettetek írattatok meg, és legfőképpen az egyház számára írattatok meg. És elváltozott előttük, és az ő orcája ragyog valam, mint a nap. Ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség. És a jelenések könyvében ugyanígy van leírva Jézus Krisztus. Ugyan ebben a szellemi állapotban van Jézus Krisztus leírva, hogy egy dicsőséges Jézus jelent meg János, amikor elragadta őt az Úr a Pátmos szigetén, fel a mennyek országába. És ugyanezt a fiút látta, ugyanebben az állapotban, vagy dicsőségesebb állapotban, mert akkor már megkapta a dicsőséges testet. És hogyha a fizikai világra figyelsz csak, és csak a fizikai világ kötila a figyelmedet, akkor ki lehet csúszni Isten jelenlétéből. És nem tud a Szent Szellem Úr és Úrra betölteni, mert ahhoz, hogy betöltsön a Szent Szellem, szükség, hogy megöresedjél a világ számára. Jézus úgy mondja a Máté evangélium a 5. fejezetében, a hegyi beszédben, hogy boldogok a szellem koldusai, mert övéké a mennyek királysága. Tehát ahhoz, hogy Isten királysága egy nagyobb módon tudjon, egy nagyobb kiterjedésben tudjon elérni téged, szükség, hogy koldussá váljál. Tehát Istenné váljál. Megüresítsd magadat a világtól. Megüresítsd magadat a testtől, a testi természettől. Mert a testi természettel nem lehet megragadni a természet fölöttit. A testi természettel nem lehet megragadni Isten országát. Isten országa nem akar ráradni a testi természetedre. Nem akar, és nem is tudod összepasszítani. Az egyház jelenleg több korszakán van túl. És sokszor próbálta már az egyház a testi természettel összepárosítani Isten jelenlétét. De nem sikerült soha, mert Istennek nem ez a terve. Nem így születtünk újjá, hogy a testünket és a testi természetünket megáldja Isten. Nem vállal közösséget a testi természeteddel. Nem vállal közösséget a testi ambícióiddal. Nem vállal közösséget az óembereddel Isten. Nem akar vele együtt dolgozni. Ő neki az új embered kell, a szellemet, a megújult, újjászületett természetet. Mert azt mondja Jézus a János evangélium a 3. fejezetében, hogy nem látja meg senki Isten királyságát, csak aki újjá van születve. Tehát az újjászületés az első, az a vízkeresztség és az újjászületés az első pontja annak, hogy belelássa az Isten királyságába. Mert az Isten királysága nem csak beszél, nem csak locsogás, nem csak beszél bizonyos témákról, fogalmakról, hanem Isten országa erő. Tehát amikor Isten országa valóban fel akar, meg akar mozogni egy nagyobb kiáradásra az életedbe, életünkbe, gyülekezetünkbe, akkor azt akarja Isten, hogy ne csak a szánkkal, ne csak beszéljünk, hanem engedjük meg, hogy a szívünkben Isten ereje hatalmat tudjon venni. Mert hogyha csak a szánkkal közelítesz Istenhez, de nem akarsz a királyság szerint Istenhez közeledni, nem fog tudni Isten királysága nagyobb módon kiáradni az életedbe és a gyülekezet életébe. Tehát a teher rajtunk az, hogy engedjük meg Isten királyságának, hogy egy nagyobb módon kiáradjon a gyülekezet életébe. Hogyan? Hogy engedd meg azt, hogy a dicsőség eljöjjön az életedbe nagyobb szinten. Tehát vágy arra, hogy a Szent Szellem jobban ki tudjon áradni a szívedbe, lelkedbe, atmoszférába, otthonodba. Ez a kulcsa a jövőnek, ez a jövő záloga, hogy vágyunk a Szent Szellem jelenlétére. Ugyanis ha nem vágysz a Szent Szellem jelenlétének, nem fogsz tudni Isten jelenlétébe valóban túlcsorduló módon belekerülni, ha nem vágysz rá. Muszáj kultussá válni. Muszáj olyan kultussá válni, aki ott megalázkodik az Úr elé, és kér tőle újabb és újabb lehetőségeket. Énekeltük ma azt a dalt, hogy az asszonyról, aki könnyeivel öntözte a lábát az Úr. És énekeltük ezt a dalt, hogy föltettem a kérdést magamnak, hogy Lajos, te könnyeivel öntözöd az Úrnak a lábát? Nem akarok erről a történetről sokat beszélni, de ez is a dicsőségről szól, és az új korszakról, amikor emberek felismerik, hogy Jézus van a házban. Az egyház fölismeri, hogy Jézus Krisztus van a házban. Az egyházban. És akkor énekeltük ezt a dalt, azt kérdezte magamtól utána, hogy vajon hanyan mondjuk el, hogy a könnyeinkkel mossuk Jézus lábát. Amikor elér egy szellemi dimenziót egy ember, sajnos a materializmus és a világ nagyon sokszor úgy el tudja csábítani, hogy lemond arról a szellemi igényességéről, szellemi intelligenciájáról, amire Isten elvitte. És a célja az Istennek, hogy újra visszahívjon bennünket. És tudjátok, most nem akarok nagyon sokat beszélni erről a történetről, mert vissza kell menni a Jánostól, vagy a Máté 17-hez. Csak egy dolog még. Hogy tudjátok, hogy kik voltak azok, akik legjobban ellenezték ennek a nőnek az imádatát? Nem a farizeusok. Hiba. Olvasd el még egyszer a történetet. Nem. Jézusnak a tanítványai. Úgy tetszik, erre kell mennem. Tehát Isten azt akarja, hogy imádókká váljunk. És nem fogod tudni befogadni a föltámadás erejét, hogyha még a bűnöknek, vagy az újjászületésnek a szellemi igazságát sem hiszed el, hogy újjá vagy születve, és ezzel együtt a megigazolás a tiéd, és igaz ember vagy. Hidd el, hogy egy új lehetőséget fog adni az Atya. Ebben az új lehetőségben részed lesz, mert meg vagy keresztelve vízzel, újjá vagy születve, és tiéd az újjászületés után a föltámadás ereje. Tiéd. Mert nem csak, hogy eltemetettünk, hanem föl is támadtunk. És az egyház ezt még nem tudja szellemileg legalizálni. Nem tudja még ezt szellemileg átvenni. Hit által. Csak odáig jutott el az egyház, hogy elhiszi, hogy van Golgota. De a feltámadás erejében még nem tud úgy mozogni. Még csak most jön majd ez a korszak. Hogy ez csak ez a hibernált egyház föl kell. És rájön arra, Isten ereje meg tud nyilvánulni. Lehetőség van arra, hogy Isten szellemével egy nagyobb kapcsolatba kerüljek. Tehát amikor a szellemi élet leáll egy család életében, akkor mindig materializálódik az ember. Materializálódik. És az anyag kezdi el őt irányítani, és nem a szellem. És amikor az ember kiüresedik, egyik alapvető lételeme, egyik alapvető reakciója, ami Jakabnak, Jánosnak és Péternek volt, akkor meglátták, hogy elváltozik a fiú, meglátták, hogy rajta van a dicsőség, abban a pillanatban egy házat szerettek volna építeni ennek az egész dolognak. Úgy is mondhatnám, egy viskót gondoltak, egy 14. kerületi háromszobás lakást, hogy majd Isten jelenléte ott megjelenik. Vagy egy új panel programot akartak létrehozni. És mind a három személynek szerettek volna felépíteni egy új házat. De Istennek nem ez a terve, hogy ebben gondolkozzunk. Csak gondolkozz el! Hogy nem azt akarja, hogy te nálad legyen valami, hanem azt szeretné, hogy kisugározd az Isten jelenlétét. Azt szeretné az egyház, a gyülekezetünk, kisugározd az Istennek a jelenlétét. Hogy átlépjél azokon a tradíciókon, azokon a vallásos erőkön, ami megblokkolja, kontrollálja Isten jelenlétét az életedben. Mert amikor Isten jelenléte valahol nem tud kiáradni, mindig vallásos blokk van. Mindig olyan vallásos démonok vannak jelen, saját életedben, én életemben, a gyülekezetek életében, amelyek a tradíció által, az előre felépített elgondolások alapján meggátolják Isten igényének a működését, és meggátolják a Szentelmek egy nagyon fogó kiáradását. Ehhez olyan emberekre van szükség, mint Illés és Mózes volt, a Illés, aki állandóan Isten előtt akart járni, és Mózes, aki hű volt ahhoz, hogy belemenjen egy olyan munkába, amelyre nem volt hite, amelyre nem volt reménysége, és amelyben nem volt elég szeretete, és képes volt arra, hogy 40 évig, ha kell, a pusztában legyen, és aztán 40 évig aztán Isten kitanítsa őt arra a munkára, amelyre elhívta őt. Tehát oda szánt emberek kellenek erre, akik valóban kódusokká válnak, hogy Isten királyságát meg tudják ragadni. És azt mondja itt az ige, hogy ími megennék őnéki Mózes és Illés, akik beszélnek vala ő vele. Tehát mit csináltak ezek az emberek? Kommunikáltak Jézussal. Megdicsült testben. A feltámadott, megdicsült, nem támadtak föl, rosszul mondom, de már megdicsült testben voltak. Egy olyan szellemi állapotban voltak, hogy tudtak kommunikálni. Hát figyeled? Milyen érdekes? Miért küldte le az Atya ezt a két szemét? Azért, hogy meglásd, hogy Illés is és Mózes is igazából előképe a feltámadásnak. Mert Illés is elragadtatott, és Mózesnek a teste sincs meg. Ha hol van Mózesnek a teste? Az ördög be akarta kaparintani, hogy bálványt csináljon belőle. Nem sikerült neki. Miért? Azért, mert előképek. Egy olyan előképek és egy olyan előlegek az egyház számára, hogy higgyünk. Hogyha valaki Isten keresi, Isten azt meg fogja áldani, azt Isten föl fogja emelni, csak vágy Isten jelenlétére. Amikor egy ember kiveresedik Isten jelenlétéből, kiveresedik a természet fölötti utáni vágyból, mondom, olyan lesz, mint egy ilyen nyúlós kocsonya, mint egy ilyen kihevelt valamilyen paszta. Nyúlik, de nincs benne az a szellemi erő, nincs benne az összetartás, nincs benne az a szellemi dinamizmus, hanem egy ilyen kenegető erő, mint amikor a Ezékiel könyvében kenték a falat, és az egész vallási rendszer is így mutatja be Ezékiel, hogy kenegetés. Nincs benne erő, nincs benne dinamizmus, nincs benne reménység, ki folyik az ember életéből. Olyan lesz, mint rosszabb lesz, mint a világi. Mert ha egy hívő ember elszakad Isten jelenlétéből, az rosszabb, mint egy világi. Az rosszabb állapotba kerül. Menthetetlenek vagyunk. Nekünk csak Isten jelenléte van adva. Menthetetlenek vagyunk. Nem tudsz megújulni csak Isten jelenlétéből. Nincs értelme kereszténynek lenni, ha nincs Isten jelenlét az életedben. Nincs értelme kereszténynek lenni és szenvedni az Úrért, ha nincs ott Isten jelenléte. Olyan az szellemi élet olyankor, mint egy üres, sivár sivatag, ahol az az életérzésed van, soha nem jön vissza az Úr. Soha nem fogod az oázist megtalálni. És soha nem leszel áldott ember. Ez hozza a kiüresedett kereszténység. Amikor újra visszamész az Úrhoz, újra ránézel és fölnézel a természet fölöttiben az Úrra, újra rátekintesz az átszegezetre, akkor újra megnyílik a menny. Ezek fogalmak most lehet, hogy számodra. De bátorítok téged, hogy van ilyen, hogy fölnézünk az Úrra, és meg tudunk újulni. És van értelme kereszténynek lenni. Van értelme betöltekezni Szent Szelleme. Van értelme az igét vaktosni. Van értelme imádkozni. Na most, hogyha te neked nincs ima életed, akkor ne várj megújulást. Hát akkor itt nem lelkiújulásra van szükséged, hanem arra, hogy megtér, és kezdj el napról napra 5 percet imádkozni. Csak 5 percet az Úrhoz, 5 percet. Hogy ne egy ilyen reménytelen, meredező, ilyen szürke, és ilyen fátyolos szemmel néz az Úrra, hanem újra csillogjon a szemed. Újra vágyál az Úrra való kapcsolatra. Nagyon sokan egy ilyen érzelmi krízis, egy érzelmi katarzist keresnek, vagy szeretnének, hogy van Isten úgy megérinti őket, olyan katarzisba kerülnek, olyan extrém állapotban, hogy akkor nem fognak tudni újulni. Van egy jó hírem, nem szükséges ilyen hatalmas lökés Istentől. Anélkül is meg tudsz újulni. Meg tudsz újulni Isten jelenlétében. Halleluja. És elváltozott előttük, és az orcája ragyog valamint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség. És ímé megjelenik őnéki Mózes és Illés, akik beszélnek vala ővele. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, Uram, jó nékünk itt lennünk, ha akarod, építsünk itt 3 hajlékot. Mózesnek egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszélt vala, ímé fényes felhő borítá be őket, és ímé szózott lett a felhőből, és mondván, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És a tanítványok, amint ezt hallották, arcra estek, és igen, megrémültek. Tehát mi történt Isten jelenlétében? Megrémültek ezek az emberek. Megrémültek ezek az emberek. És föl kell készülnöd arra, amikor Isten jelenléte megjelenik. Ezt föl kell dolgozni. Tehát amikor egy nagy katarzist vársz, akkor azt föl is kell tudni dolgozni. Mert ha nem jól dolgozott föl, Péter, János és Jakab nem jól dolgozta föl, akkor kieshetsz Isten jelenlétéből. Tudjátok, hogy milyen állapotba keveredtek ezek az emberek? Miután Jézus Krisztus lement a Sáulba? Megkeseredett a szívük, megkeményedett a szívük, és nem tudták feldolgozni a dicsőséget. Nem tudták feldolgozni ezt az élményt sem. Elpárolgott belőlük az élmény. Elpárolgott belőlük az a tapasztalat, amit 3,5 éven keresztül állandóan kaptak Istentől. Elpárolgott belőlük az a látás, amit Isten tüfölt belőlük az ő fiák keresztül. Tehát ne légy biztos abban, hogyha téged Isten már régen betöltött, hogy akkor te jó állapotban vagy. Nem! Lehet, hogy pontosan egy új betöltése van szükséged, egy új áttöltése van szükséged Isten szeretetéből, Isten jelenlétéből. Miért? Mert elpárolgott belőled az élmény, úgy, mint a tanítványoknak. Az Emmauszi úton, hogy helyre kellett őket állítani. Hogyan állította őket helyre? Megdicsőült testben Jézus. Mindig megdicsőült, azt látom a Bibliában, mikor nagy gáz van, akkor megdicsőült testben megjelennek emberek. Hogy megjelenik ki az Istennek a fia. Azok az Isten nagy emberei, akik nagy mozgalmakat indítottak el Isten királyságában. Kerethegén, Derek Prince, ezeknek mind megjelent Jézus testben. És megújította az életüket. És a mennyből kaptak egy látást, akár a hitmozgalmat, akár Dereknek a nagyon sok tanítói látásán. Mennyből kapták ezek az emberek? Pálnak megjelent többször Jézus testben. Megjelent a tanítványoknak, 500 embernek is. Hogyan állította helyre Isten fia a tanítványokat? Megdicsőült testben. Megjelent neki 40 napon keresztül pünkösd előtt. És 40 napon keresztül megdicsőült testben tanította őket. Hogy helyreállítsa őket, mert megkeményedett a szívük. Isten jelenléte nélkül megkeményedik az embernek a szíve. Ha nem jár abban a hitben, hogy Jézus Krisztus föltámadta halálból, megkeményedik az embernek a szíve. És ezt a kemény szívet nem olyan egyszerű megtörni. Nem olyan egyszerű az embernek áttörni a természet fölötti világba, átvinni a természet fölötti világban. Egyébként a szombat pont erről szól, hogy a szellemed és a szíved átkerüljen a természet fölöttibe, hogy kikerüljél a hétköznapoknak a szürke realitásából, és átkerülj a szellemedben, a szellemben, szombatban, Isten jelenlétében. Ezért hozta a szombatot Isten, hogy bekerülj Krisztusba, a jelenlétbe, hogy bekerülj a Krisztusba, a szombatnak az urába. Hogy kitekintsen a szellemed végre, ne az ablakon, hanem az Isten jelenlétében. Kitekintsen az egész lényeg, lelked, atmoszférát, ki tudjon kapcsolni, és át tudjon menni az Úr jelenlétében. Ezek valóságok, barátaim. Isten jelenléte ma is jelen van az egyházban. Nem kell kutatni, itt van. Nem kell abban böjtölni, hogy jöjjön el Isten jelenléte. Itt van Isten jelenléte az egyházban. Itt van a Szent Szellem. Úgy is meg a bibliai világképedet, hogy Isten jelenléte itt van. Ott van benned, ha már betöltekezti Szent Szellemmel. Ne azért imádkozz, hogy Isten jelenléte valamikor jöjjön el majd, ha Isten kegyelmes és irgalmas, hanem hit által kezdj el azért imádkozni, böjtölni, hogy valóban hitre jussál azokon területeken, ami a feltámadás, a bűnbánat és a megigazulás területei. Hogy hit abban, hogy valóban meg van igazulva, és jogod van Isten jelenlétét átvenni. Ehhez nem kell nagy hacacári, ehhez nem kell nem tudom milyen hit. Ha már benned van, az üdvösségnek a hite, Isten szeretetének a hite, akkor ebben már ki tudsz nyúlni, és át tud törni az életedben a Szent Szellem jelenléte. Ma a legszörnyűbb az, amikor emberek nem Szent Szellem jelenlétében élnek, hanem merik azt fölvállalni, hogy ők a Szent Szellem nélkül akarnak Isten keresni, bibliázni, családot nevelni, vállalkozásokat irányítani, munkahelyeket, bizonyos pozíciókat betölteni, Isten jelenléte bölcsessége nélkül. Ez a legnagyobb kimasság ma az Eklézsiában a Szent Szellem számára. Ez a legnagyobb undorító bálványimádás a Szent Szellem számára. Mert azt mondja Jeremiás 17-ben, átkozott az ember, aki testben bízik. Átkozott. És amikor nem bízol a Szent Szellemben, nem építettél ki Isten jelenlétével kapcsolatot, tudod, hogy mi történt az életedben? Nem engedted, hogy a Szent Szellem vezessen téged. És a Rómaiakban megmondja az Isten igéje, hogy a Szellem azt akarja, hogy vezessen bennünket. Vezessen bennünket. Szükség volt Jézusnak is egy hatalmas dózis, hogy újra megrázza a fejét, és azt mondja, micsoda, hol vagyok? Ebben a koszos fészekben, ahol mindenhol démonok vannak, ahol minden gyülekezet tele van nyomorult beteg emberekkel, ahol rengeteg a szegénység, ahol a római provincia hatalmas ostorcsapásokat tesz az államra, az Isten embereire, Isten gyermekeire. Ott, ahol a farizeusok irányítanak, olyan emberek ülnek a Mózes székébe, akik megvásároltak, olyan biznisz megy az egyházban, amelyre az a véleményem, hogy szét kéne verni az egész templomot úgy, ahogy van, sőt, lerombolni, hogy fölépüljön Isten királysága. Szétnézett Jézus, és hiszem, hogy elbátortalanodott sokszor, és azt mondta, undorító, undorító, és akkor jött Isten jelenléte, és újra megmosta őt a szentség Istennek, újra megmosta Mózes és Illésnek a bátorító szava, és újra fölkitudott tekinteni, jé, valóban Uram, köszönöm. Hát mit gondolsz, nem azért küldte el csak neki a Szent Szellem, illetve hát az Úr a mennyből a Mózes és Illést, hogy ott gizdáskodjon Jézus, és azt mondja, hát én Mózessel beszélgetek meg Illéssel. Hát nem ezért küldte őt el. Nem azért küldte ott, hogy egy új csodát tudjon elmondani, hogy bebizonyítani Jánosnak, Jakabnak, hogy nézd, látod, milyen elit klubba tartozom? Hanem azért, mert erősítése volt szüksége. Amen. Erősítése volt szüksége. A legnagyobb büszkeség ma az Eklézsiában, a férfiak életében, hogy nincsenek betöltekezve a Szent Szellemmel. A legnagyobb büszkeség. Ez tesz igazából keményi az ember szívét. Ahhoz, hogy nem mer betöltekezni, hogy nem akar Szent Szellemmel betöltekezni. És megyünk tovább. És azt mondja Istennek a fia, vagy az atya a fiúról. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Tehát mire volt szüksége, hogy először is megerősítse az identitásába. Aztán újra megkapja azt a látást, mert Isten jelenlétében meg fogod kapni, hogy szeret téged az Úr. Meg fogod kapni azt Isten jelenlétében, hogy fiúnak fog szólítani téged, és nem kocsnak, nem tudom kinek. Nem Mika Makának, hanem Isten fiának. És azt fogod megkapni Isten jelenlétében, hogy Isten gyönyörködni akar benned. És Istennek az a terve, hogy legyen igen a szádban. Hogy meg tudják hallani az örömhírt, a jó hírt mások. Ugyanez az igen a te számodra is üzenet ma. Ha-ho! Ez az én szerelmes fiam. Te vagy Isten szerelmes fia, szeretett fia, akiben ő gyönyörködni akar. És azt akarja, hogy olyan szósz hagyj el a szádat, amiben ő gyönyörködik, hogy másokat meg tudj újítani, ne lerombolni. Tudsz erre ámen mondani? És amikor a tanítványok mindezt meghallották, ezt az igét, általában, amikor a dicsőség megjelenik, akkor Isten igé is meg szokott jelenni. Akkor egyszer földre estek, és ezek az emberek nem pszichikai módon estek le a földre, hanem valóban estek a földre ezek az emberek. És akkor Isten jelenléte megjelenik valahol. Pedig csak Jézuson jelent meg az én jelenlét. Olyan erő sugárzott ki Jézusból. Egyszerűen földre estek az emberek. Földre. Nem azért estek földre, mert ezekre akartak esni földre. Mert az Isten erej, Isten jelenléte olyan erős volt, olyan magában ragadó volt, hogy lehúzta ember ezeket az embereket a földre, és elkezdtek remegni, félni Isten jelenlétében. Tehát amikor valóban Isten jelenléte valahol megjelenik, akkor leborulnak az emberek a földre, és rettegnek Istentől. Ez Isten jelenlétének a biztos tulajdonsága. És amikor az emberek egyre büszkébbek lesznek, egyre jobban kiüresíti magukat a világ számára, és egyre jobban eltávolodnak Isten jelenlétéből, akkor ott valóban Isten jelenléte eltávozott. Nincs ott Isten jelenléte. Amikor az emberek életét nem követ az Istennek a félelme, akkor ott nincs Isten jelenléte annak az ember életében. Tehát azt nehogy azt mond, hogy a te életedben biztos garancia az, hogy 1943-ban betöltögeztél Szent Szellemmel. Mert ez nem garancia. Tudod, mi a garancia? Hogy ma betöltögezel Szent Szellemmel. Hogy ma vágysz Isten dicsőségére. Vágysz arra, nem arra, hogy egy új programot indíts be, mint Péter János vagy Jakab magyarázta Jézusnak, vagy nem tudom milyen sajátoddá tegyél valamilyen milliót, sajátoddá tegyél valamilyen élményt, hanem Istennek az a célja, hogy őt megragad, ne az élményt, ő vele találkozzál, hogy elváltozzon a szellem életed, nem csak a tested, hanem a szellemed elváltozzon. Vágy belül változás jön létre.
Amen.
Lapozzunk az 1-2 Korintus 3-hoz. 6-os verszak 3-6. Aki alkalmasokká tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűé, hanem szellemét. Mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Először is. Az Isten igéjét nem fogod megérteni a Szent Szellem nélkül. Előbb vagy utóbb kiüresedik az ember, egy olyan, még rosszabb állapotba kerül a Szent Szellem nélkül, amikor bibliázik az ember, és egy olyan törvénykezés, egy olyan program indul be a szellemi életben, az ember életében, a szívében, lelkében, hogy nem tudja földolgozni. Olvassa az igét, de nem szól hozzá, nem alakítja át az ige. Barátom, ha bibliázol, és valóban a Szent Szellem jelenlétében vagy, át fog alakítani az ige. És nem emberek fognak betörni, hanem az Isten igéje. Tehát olyan nincs, hogy valaki bibliázik, és nem változik a szellemi karaktere. Ez hazugság. Mert azt mondja Isten igéje, hogy a szellem megelevenít. Megelevenít. Tehát elváltoztat a földtámadás dicsőséges erejévé. Mert a megelevenítő erő az a földtámadásban van benne. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Fölteszed azt a kérdést, mi van akkor, hogyha nem látod az igét, nem érted az igét? Hát akkor valószínű, vagy nem hiszed el, hogy föltámadtál, vagy nem volt vízkerességed, és ezért nem tud elhinni, hogy föltámadtál, vagy a Szent Szellemnek egy új borát kell meginnod, hogy megértsd az írásokat. Mert nem 1940-ben élünk már, hanem 2011 májusban. Tehát egy új borra van szükség. És ma nagyon sokan óborban vannak, 1990-es években. De elmondom, hogy vége a 90-es éveknek, vége van az akkori milliónek, és ma 2011 van, és teljesen másot készített az Úr mába. És teljesen más, hogy akar mozogni, mint 110 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt. Mában új módon akar Isten mozogni. És elmondom, hogy hogyan akar mozogni Isten mindig. Először is, alkalmassá tesz minket arra. Tehát az első dolog, hogy alkalmassá akar tenni téged Isten, hogy új módon mozogjon benned Isten. És megtette ezt, múlt időben mondja, alkalmatossá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk. Amen. Tehát egy új szövetséget akar Isten létrehozni veled, és ha létrehozta, akkor szeretné, hogy a szövetség feltételein belül dolgozzál vele. A következő, nem betűé, azaz nem törvény által, hanem szellem által, mert a betű öl, a szellem pedig megelevenít. 7-es verszak. Ha pedig a halálnak betűkkel kövegvevése szolgálata dicsőséges volt, úgy, hogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes arcának elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a szellemnek a szolgálata. Tehát ez az új korszakban az első nagyon fontos dolog, hogy alkalmassá válunk arra, hogy a szellem diakónus munkáját végezze az egész karakterünkben, lényünkben, sorsunkban. Tehát az egész sorsvezetésünkben bejön a Szent Szellem, és elkezd szolgálni felé. Ezt meg kell engedni, hogy a szellem szolgáljon felé. Ha nem tudjuk megengedni ezt a szellem szolgálja felé, egy korszakváltást előtt megrekedünk, nem tudjuk, hogy mi a probléma a szellemi életünkben, úgy érezzük szellemire, hogy nem tudjuk bevenni az új szellem mozdulását, az új szélnek az üzenetét, nézzük, tudjuk, hogy ott a szél, bár tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy honnan jött és hová megy, de tudjuk ott a szél, de valahogy azt érezzük, hogy lekésünk a 6-20-ast, lekésünk a vonatot, de ahhoz, hogy föl tudsz állni a vonatra, Isten vonatára, ez az arra van szükséged, hogy engedd meg, hogy a szellem szolgáljon felét. És ezt kérni kell Istentől. Mikor az emberek mondják, hogy nem tudják, hogyan kell betöltekezni, nem tudják, hogy hogyan kell megittasodni, hogy hogyan kell a Szent Szellem jelenlétét venni. Elmondom azt, hogy az Isten annyira drága, Isten annyira jó, hogy amikor újjászületünk, minden előre ki van tervelve mi érdekünkben. Minden szent képes arra, amit Isten igéje leír. Minden szent. Tehát ha te úgy érzed, hogy nem vagy rá képes, vagy nem tudod, hogy van, bízz abban, hogy Isten tudja. Bízz benne. Ez egyik, a másik. Azt mondja az ige, hogy a csecsemőknek is ad tejet, hogy növekedjenek. Tehát Isten a tejbe beleteszi a növekedést. Ne azon idegeskedjél, hogy fogsz növekedni. Higgy abban, hogy a tejet iszol csecsemőként, akkor Isten föl fog téged növeszteni. Mert ő adja a növekedést. És hogyha élet keresztény vagy és megregedsz, akkor bízz abban, hogy Isten tudja a következő lépést. Lehet, hogy te nem tudod, hogy kell megújulni. De bízz abban, hogyha Isten újjászült téged, neki gondja van rá, mert jó apa. És erre fogja hozni azokat a lehetőségeket, azokat az újabb kijelentéseket, amik tovább fog téged vinni. Tovább fog tudni vinni szellemben. Azt mondja, hogy ne volna még inkább dicsőséges a szellem szolgálata. Tehát, mit hoz el a szellem szolgálata? Dicsőséget. Dicsőséget. Tehát nem csak, hogy szolgálni akar felénk, hanem hogy megragadjon, megmaradjon az életünkben az Isten jelenléte. És a dicsőségnek egy nagyobb kiáradása. Mert ha a károsztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazságosság szolgálata? És két dolgot gyorsan alá is húzunk. Ahhoz, hogy az a dicsőség, ami Jézuson is van, és Jézuson is volt, az rajtad és egyre mélyebben megérintsen téged, ki kell szabadultani magadat a károsztatás, az önaratasítás és az önvádlásnak a gyűrűjéből. Ha nem szabadsz ki ebből, a kárhoztatásnak a szolgálatába akar bevinni téged az ördög. Abba a bűntudatba, és abba a bűnbődés tudatba, hogy téged Isten nem szeret, lemondott róla, és nem tud már téged megújítani. Bátorítanak téged. Szabadíts fel a szellemedet, szabadíts fel a szívedet arra, hogy át tud venni az Istennek az igazságosságának kegyelmét, mert az megigazolás az egy kegyelmi ajándék. És ez a kegyelmi ajándék felszabadít bennünket arra, hogy Isten elé tudunk járulni. És minden egyes Isten elé járulás célja, hogy Isten jó akaratát átvegyük. Jó indulatát. Tehát van itt kétfajta szolgálat. A dicsőség két szolgálata. A szellem szolgálata, azaz a szellem diakóniája, és az igazságosság szolgálata. Ezen kettőn áll a dicsőség pillére. Az igazságosságon és a Szent Szellemnek a diakóniáján. Nem tudjuk úgyse megragadni a dicsőséget a szellem nélkül. Meg ne próbáld. Nézzük meg ezt a történetet, amiről itt beszél Pál, mert ő egy ószövetségi igét idéz a 2 Mózes 32-ből, vagy 33-ból. Azért mondom a 32-t, mert azt is átnézzük. Halleluja. Olyan dolgokról beszélek, amiben nem vagy benne. Ezt én érzem szellemben. Tudod, hogy miért beszélek erről? Hogy benne legyél. Hogy erre menjél. Erre menjél. Mert egy új korszak fog eljönni akkor az életedben, egy áttörés lesz az életedben. Hiszel ebben. Hogy a Szent Szellem, mert ha betöltekezel, máshogy fogod látni a világot. Máshogy fogod szemlélni az egyházat. Máshogy fogod szemlélni önmagadat. Mert ő azért jött az egyházba, hogy szolgáljon. És hidd el, hogy ő a te lelki gondozód, a Szent Szellem. Amen. Tudok erre amen mondani? Ha ebben nem hiszünk, akkor nem fogunk tudni megújulni. És testben fogunk benne maradni. Vissza fog jönni az óvember régi stílusa. Mózes 32-t. Azért nézzük meg a Mózes 32-t, hogy meglásd, hogy van egy szellemi, van egy, a Biblia alapján föl lehet térképezni azt, van egy szellemi magyarázat arra, hogy az igazit mindig megelőzi a hamisítvány. Ezt Isten engedi meg, és teszteli Isten a népet. Téged is engem. Hogy valóban őt keresem-e. És ezért lesz a megcsináltatás. Hogy az is egy teszt az eklézsia számára. Hogy vajon bemegy a megcsináltatásba, vagy Isten szereti. A teszögelevél úgy fogalmazza meg, hogy arra küldi Isten a megcsináltatást, Isten arra küldi a megcsináltatást, akik nem fogadták be az igazságnak a szeretetét. Jobban hisznek a szeretetben, mint Istenben, aki a szeretet. Mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállni, egyedül a nép Áron ellen, és mondta neki, kelj fel, csinálj nekünk isteneket, akik előttünk járjanak, mert nem tudjuk, mint lőn dolga a férfinak Mózesnek, aki minket Egyiptom földjéből kihozott. Amen. Idáig. hol van? Helyes. Nézzük meg a 31-es fejezet utolsó verszakát, 18. Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a Sínai hegyen, ez Isten, átadta Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat. Tehát, lehet, hogy 15 percet kellett volna még várni, és Mózes megjön. Mert Isten elvégezte. Lehet, hogy egy órát. Lehet, hogy egy hónapot. Lehet, hogy egy napot. Nem tudom. De Isten elvégezte Mózessel azt, amit el akart neki mondani. A nép pedig nem tudott várni. Türelmetlen volt. És a türelmetlenséget, és a magas szívet, és a nyakas szívet hogyan látjuk meg? Feljön ebben a türelmetlen korszakban, mikor nincs ott Isten nagy dicsősége, nincs ott Istennek a nagy megnyilvánulása, az emberből az, amit összeszedett Egyiptomban. Erre jön a szívéből, föltör, mint a vulkán most Új-Zélandon. Látták Isten dicsőségét, szemlézték, hogy lejött ugye Isten, és ketté választott a vörös tenger, előtte 10 csodát tett Isten. És a második hónapban nem tudnak várni 40 napot. Na ugyanilyen állapotban van a jelenleg szerintem az egyház, ez a szubjektív véleményem. Dühösek, frusztráltak, és nem tudnak várni. És ez a türelmetlenség, és hogy nem értik, hogy Isten szellemi világképe milyen, hogyan gondolkodik Isten, nem értik Isten munkáját, mivel nem akarják megérteni a Szent Szellemnek a szolgálatát, ezért egyik fele az eklézsiának búzából konkoly lesz, és a másik fele pedig érett búzával fog válni. Cserjóban érik a búza az adatásra. Tehát szét fogja választani Isten ebben a korszakban az egyházat. Szétválasztás már elkezdődik. És megrázza Isten az egyházat. És a fák gyökerére van téve a fejszet. És aki nem terem gyümölcsöt, az ki fogja metszeni. És azt mondja itt az ige, hogy látta a nép. Ki látta? A nép. Tehát volt egy szellemi látásuk. Ez a látás, ez démoni erő. Ez egy sátáni behatolás volt. Ez egy befolyás volt. Elkezdték szemlélni a semmit. Nem várták be Mózest. Késik a hegyről. Nagyon oda kell figyelni, hogy ebben a korszakban mire nézel. A szellemedet mikoti le? A szívedet mikoti le? A Szent Szellem szolgálata? Vagy pedig más szolgálat? Ugyanis, amivel tele van a szíved, az vagy te. És hogyha nem engeded ebben a nehéz korszakban, mikor még a dicsőség nem jelenik meg olyan formán, ahogyan vágyjuk, amikor nem engeded, hogy a szellemedet lekösse, az a jelenlét, nem vagy hű azon a jelenléten, ami van az életedben, hogy akarja, hogy az Úr legyen, akkor egyszerűen ki fogsz tekinteni bálvány imádásra. Hidd el, vagy a szellem szolgálatában vagyunk benne, vagy a bálvány imádásban. És azt mondja utána, látta a nép, egyébként ezt a szót, ezt a látás szót használják még a prófétai látásra is. Hogy Mózes késik a hegyről, nem engedték, hogy az Isten munkáját bevárják, leszállni ugye a hegyről, egybegyűlt a nép. Ez az egybegyűlt szó, ez a káhár szó. Ugyanezt a szót használja Mózes, mikor egybehívja Isten népét. Ez nagyon érdekes, mert amikor Mózes egybehívja a népet, akkor ezt a szót használja, és úgy írja Isten igéje, és egybegyűlti Isten a népet. Megnézzük ezt az igét, megmutatom nektek. Mindjárt megkeresem, a 30 valamennyiben van benne. 35.1-ben. 35.1. És egybe gyűjté Mózes az Izrael fiának egész gyülekezetét, és mond a nékik. Megint fölment a hegyre. Tehát ugyanezt a szót használja Isten, ezt a káhár, ez igazából kihívott népet jelent, kihívottakat. És ugyanígy használja a testi ember is a Isten munkájára a megnyilvánulását. Összegyűjt bizonyos embereket bálványimádásra, és ugyanúgy összegyűjt embereket Isten jelenlétére. Tehát az első dolog volt, amit megjegyeztem, a látás. Hogy ha a látásodat nem azonosítod be, és nem redukálod le az Isten látására, engeded, hogy bizonyos magyarázatok, analízisek a szellemedbe beüljenek, nagyon veszélyes korszakban vagy benne. Helyre kell állítani a látásodat Isten igéje alapján. Második, hogy amikor egybegyűjt az ördög bizonyos népcsoportokat, szektákat kiszakít, egyébként a szektaszó jelentése egy részt kiszakít, és bizonyos csoportot hoz létre. Tehát, amikor létrejön a szakadás, mert azt mondja az ige a 2. Péterben, hogy szakadások lesznek az egyházban, akkor létrejön ez a szakadás, akkor neked tudnod kell, hogy az Istentől jövő káhár
vagy az úrtól jövő KH, egybegyűjtés. Tehát szét kell választanod, Istentől jövő KH, vagy az úrtól jövő, vagy a ördögtől való KH. Tudtok elmondani erre?
Amen.
Tehát fönn vagyunk, ott vagyunk a Mózes 32-nél. Aranyborjú sztoria. És összegyűjtik újra őket. De nem Mózes, hanem az ördög. És az ördögöt pedig hát az ördög a népet használja, a demokráciát. Kelj föl, csinálj nekünk isteneket, akik előttünk járnak. Az eredetileg azt jelenti ezt, hogy előttünk járnak, hogy az arcunk előtt járnak. A héber szó panim. Tehát azt mondja itt Isten, azt üzeni, hogy Isten jelenlétét, Isten arcát keresték az aranyborjú közben, vagy előtt. Tehát Isten arcát keresték. Ezt a szót, ezt a panim szót használja az ige, az Isten jelenlétére is. Tehát Isten jelenlétét keresték, Isten arcát. Sőt, most úgy fordíthatnánk az Úr dicsőségét. Mindjárt megnézzük Mózesnél ezt a szorít. Ő vele Isten hogyan dolgozik. Mert ugyanúgy megjelenik nála ez a szó Istennél, hogy add Uram, hogy a te orcádat lássam. És ez az utolsó korszak erről szól. Mit szemlélünk? Mit szemlélünk? Az utolsó idők nagy üzenet ez. Mit szemlélsz? Jézust, az ikont, az ő képét, vagy az Antikrisztusnak a képét. Hagyjuk, menjünk ebbe is bele. Mert az utolsó korszaknak ez a célja, hogy elváltoztassa Isten a népet, és imádókká változtassa, és nézzék a Krisztust, és úgy elváltozzanak dicsőségről dicsőségre. És az ördög ugyanezt meglátja, meglátta, tudja jól, hogy az ügy történetben ez be fog következni, ez itt fogja felépíteni Jeruzsálemben a templomot, vagy hát nem ő, hanem segít majd, hogy felépüljön, és beépíti magát, és ott lesz egy nagy bálvány, nem tudom micsoda, de az azért lesz, hogy őt imádják a bálványon keresztül, képet imádjanak. És az utolsó idők nagy korszakában, most, jelenleg, ikonimádat folyik, vagy Isten képét, Isten ikonját imádod, Jézus Krisztust, vagy pedig, ha még nem imádtad a bálványt, fogod imádni, ha lemondasz Krisztusról, megtapodod Krisztusnak a vérét, megtapodod az Úr Jézusnak a feltámadását, és nem töltekezel be Szent Szellemmel. Mert erre lesz kihangsúlyozva, erre lesz kihegyezve az utolsó időben az ördögnek minden egyes feladata, hogy kép imádóvá tegyék az embereket. És az Ószövetség ugyanerről szól, kétfajta bálványimádás van az Ószövetsége. Van a egyiptomi bálványimádás és a kánaánita bálványimádás. A kánaánita bálványimádásra van benne a katolikus egyház. De most mi beszélünk az egyiptomi bálványimádásról, mert az egyiptomi bálványimádás lényege, hogy létrehoznak bizonyos öntött szobrokat, és ebbe az öntött szobrokba kérik Istent, hogy jöjjön bele, és ez a bálványszoborba benne legyen Istennek a jelenléte. És ez az aranyborjú imádás ugyanezt jelenti majd az utolsó időben, hogy legyen benne a bálvány szoborban Isten jelenléte, sőt, az egyiptomiak úgy gondolkodtak, hogy a dicsőség fog lejönni, Isten dicsősége, nem az élő Isten, nem a Jákve dicsősége, hanem a Bika Istene, aki fölül a trónon, ez a sátánnak a bálványimádó képe, létrehozta a Bika imádatot azért, hogy az emberek Isten helyett a Bikát imádják. De ez számunkra típus, minta, hogy az új szövetségben úgy jelenikez meg, hogy hamis Istent fognak imádni. Korintusban Pál úgy magyarázza, hogy más szellem, más evangélium, más Krisztus. Életveszélyes lesz az utolsó korszak, hát benne vagyunk az utolsó korszakban. Nagyon kevés ember van betöltekezve ma az Eklézsiában a Szent Szellemmel. Nagyon kevés ember. És nagyon kevés ember olvasta Isten igéjét az utolsó korszakban. Ezért jönnek majd a hamis proféták, mert titkokat fognak adni, titkokat. És az emberek titkok után fognak menni, titkok. Olyan dolgok, olyan természet fölötti transzcendens megnyilvánulások után, amit nem lehet, nem kapnak meg, úgymond a világi mentalitásukon keresztül, nem kapnak meg a félvilági életükön keresztül, mert Isten jelenléte elrejtőzik, ikapod korszaka lesz, ikapod korszaka lesz. Elvétenik a dicsőség. És létrejönnek majd az annák, aki megszűnik majd a sámuelreket, és a sámuelek pedig elkezdenek Isten jelenlétében lenni majd. És utána egy új korszak lesz. De az ikábod meg lesz, és már megvan, kezd meglenni. 20 éve nem jelenik meg Isten jelenléte extrém módon az Eklézsiában, 20 éve, vagy 30 éve. És ezt föl kell ismerni, hogy miért? Hogy miért nincs Isten jelenléte az Eklézsiában? Az emberek miért olyan nehezen térnek meg? Miért olyan nehezen imádkoznak? Miért van az, hogy te is olyan nehezen számod a magad a bőjtel meg az imárat? Azért, mert elvétedett Isten dicsősége. És nem vágyunk Isten dicsőségére. Miért van az, hogy olyan nehezen térnek meg a gyerekek? Miért annyira önfejűek?
Mert elvétetett a családokból Isten dicsőség. Mert nem azáltal fogsz tudni megváltozni, hogy törvényeket és károsztatásba viszed be az életedbe, a törvény korszakába, és károsztatás szolgáltatásba viszed be az életedbe, hanem az igazságosság jelenlétében ez az egyik atmoszférája, a másik atmoszférája a dicsőségnek pedig a szellem szolgálata. A dicsőséget két módon kapod meg. A szellem szolgálatán keresztül, a szellem diakóniáján keresztül, a 2. Korintus 3 alapján, és az igazságosság szolgálatán keresztül. Mi belépsz a megigazultság állapotába, és veszed a kenetet, veszed Isten jelenlétét, és elhiszed azt, hogy Isten nem haragszik rád, nem bánt téged, nem utál, nem gyűlöl, mert egy jó korszakot akar az életedbe, egy jó, kiváltképe való jövőképe van felőled, békesség gondolata, és nem háborúság gondolata, hogy kívánatos véget adjon nekünk. Nem eljön majd az utolsó korszak, eljött az utolsó korszak. Nem arról van szó, hogy el fog jönni a Szent Szellem, és majd valamit fog tenni. Eljött már a Szent Szellem. Csak föl kell ismerni. És a Szent Szellem először csendben fog dolgozni. Mert Istennek joga van arra, hogy a dicsőséget milyen módon árasza ki magából. Joga van arra, hogy a dicsőség hogyan mozogjon. Joga van hozzá. Mert a Táborhegyen, amit olvastunk, ott is Isten dicsősége úgy nyilvánult meg, hogy extrém módon, hogy az emberek a földre estek, az arcukra leestek. De utána nem nyilvánult meg így Jézuson a dicsőség. Mert Istennek jogában van visszahúzni magát, és jogában van kiterjeszteni magát. Mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről, leszállni, egybe gyűjti a népet Áron, tehát úgy, mint ahogyan Isten gyűjti össze a népét, hanggal. Ez egy utolsó korszaknak az egyik jele lesz, hogy hamis hangra gyűlik össze majd a nép. Hamis egység lesz. Mert még az egységet is csak a dicsőség tudja létrehozni. Még az egységet is csak a dicsőség tudja létrehozni. János 17-ben. Menjünk oda gyorsan. Úgy adat majd hajt itt, mert vissza fogok jönni ide. 24, János 17-24. Atyám, akiket nékem adtál, először is azok között jön létre az egység, akiket az Atya kihívott, kiszólított és magához vont. Ez az első dolog. Tehát az Atya akaratában lévő emberek, akiket az Atya kiválasztott, azok között jön létre az egység. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is velem legyenek. A következő lépcső, hogy Krisztusban megújul a szellem életed, és elhiszed, hogy a trónon ülsz ővel együtt. Most erre azt mondod, hogy te ezt még nem érted. Hát azért mondom, hogy értsd meg és imádkozz érte, hogy megértsd. Mert ez a szellemi pozíció ugyan annyira jogos számodra, mint ahogyan jog arra, hogy kimostak téged a bűneidből. Amen. És ez a szellemi jog ugyanúgy adva van számodra, hogy hit által tudj imádkozni, Isten jelenlétébe menjél, és tudj Isten jelenlétéből profitálni, ahogyan téged Isten felszabadított az Ádám bűnéből, a generációt bűnéből, és az önmagad bűnéből. Amen. Ugyanúgy jogod van ahhoz, hogy fönnülj vele a trónon, és uralkodjál, és taposs, ahogyan ő is taposs, mert fönt a mennyben azt mondja az ige, hogy a zsámai alatt vannak az ellenségei. Letaposta őket. Ahol én vagyok, azok is velem legyenek. Tehát egy olyan szellemi pozícióba fogja belehelyezni az egyházat Jézus. Ahol ő van, a feltámadott dicsőséges szellemi állapotban. És ebben kell hinned. Nem abban, nem afelé megyünk, hogy Jézus csak megbocsátja a bűneinket, hanem afelé megyünk, aratás gyülekezete, hogy a Szent Szellem ki fog áradni, és nem csak, hogy bűn bocsánatunk lesz, hanem Isten jelenléte lesz rajtunk, nagyobb módon, mint ma. Amen. Te ne abban gyakorold a hitedet, hogy állandóan bűnét való áldozatot vigyél. Mert a dávidi sátorban, a dávidi Isten tisztelet alatt nem volt bűnét való áldozat. Kb. 10 kilométerre följebb volt a Mózes sátra. És Dávid csinált egy sátrat. Egy kis kunyhót. Egy olyan nyomorult helyet, mint ez. És csinált egy kunyhót. Csinált egy kunyhót. És visszahozta az Isten jelenlétét, a kábodot, a dicsőséget az Izraelbe. Fönt volt 10 kilométerre később arrébb a Mózesnek a sátra. Azaz nem a Mózesnek a sátra volt, hanem az egyháznak a sátra volt. A gyülekezet sátra volt. Mert Mózesnek saját sátra volt. Mindjárt megmutatom. És a dicsőség nem fönt 10 kilométerrel arrébb a törvény korszakában volt, hanem egy új szövetség alatt, a dávidi szövetség alatt, egy kunyhóban. Ez azt reprezentálja, hogy a dicsőség oda megy, ahol a frigyláda van. Oda megy, ahol a frigyláda van. Ahol Krisztus van. Mert a frigyláda a Krisztus. És ezért mondja az ige, Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is velem legyenek. Tehát az egyház el fog változni Krisztusivá. Tovább azt mondja az Úr, az egységgel kapcsolatban, hogy megláthassák az én dicsőségemet. Tehát mi a következő lépés? Hogy látni fogod, szemlélni fogod, az eredeti görög jelentés alapján szemléled, nem csak úgy bámulod, hanem megérted, hanem egyszerűen vágysz rá. Egy nagyon erős görög szó ez, hogy nézed a dicsőséget, nem csak bámulod 3 kilométerre, hanem nézed közelről, mert már ott vagy, ahol Krisztus van, és veszed a dicsőséget, iszod, eszed Isten jelenlétét. Mert szerettél engem a világ alapjának felvetetése előtt. Halleluja. Tehát velem együtt legyenek, mi visszatérve az ígére. Tehát hol lesz ez az egység? Krisztusban. És mi lesz ennek az egységnek a tulajdonsága? Szemléljük a dicsőséget. Ezt a dicsőség hozza létre. 22-es verszak. És ezt még jobban bizonyítom. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, melyik dicsőséget? Halleluja! Ami a fiúé. Ami a fiúé, azt a dicsőséget. Látod a táborhegyen, milyen kenet van Jézuson? Azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nekik adta, hogy egyek legyenek, amik éppen mi egy vagyunk. Tehát mi az egységnek az alapmintája? Az isteni egység. És föl fogja ismerni az egyház, hogy az isteni alapegység mintája számára nem egy elvont fogalom, nem egy definíció a Bibliában, nem egy elérhetetlen valamilyen szuperszellemi közeg, hanem egy valóságos közeg. Amen. Dicsőség az Úrnak. Ha ezt téged nem lelkesít fel, akkor meg kell térned. Akkor meg kell térned. De te nagyon nagy baj van az életedben. Mert az életem értelme az, hogy lássam a dicsőséget. Anélkül nem akarok élni, dicsőség nélkül. Amen. Most minek vallásoskodni? Próbáltuk már annyiszor, nem? Jó vallásos embernek lenni? Jó? Szörnyű. Szörnyű. Amíg nem voltál vallásos, hazudsz. Képmutató vagy. Be kell ismerni, hogy voltál olyan korszak, amikor azt hittük, hogy Isten jelenléte ott van. Közben pedig a Szent Szellem már kiabálta. Ikábod, 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 ikábod. Elvétedett Isten dicsőség. Tehát, menjünk vissza a Mózes 32-hoz. Itt vagytok még? A vallás öl, butít és nyomor betölt. Ezt jegyezd meg egy életről. A vallásos démonok ölnek, butítanak és nyomorba döntenek. Menjünk vissza a 2 Mózes 32-höz. És mondta neki Áron, szedjétek le az aranyfüggőket, amelyeket feleségétek, fiaitok, lányaitok, füleim vannak, hozzatok én hozzám. Leszedték azért mind az egész nép az aranyfüggőket füleikről, és elvívék Áronhoz. Elvívék kezükből, és alakítá azt vésővel, így csinált abból öntött borjút. És szóltak, ezek a te Istened Izrael, aki kihoztak téged Egyiptom földjéről. Ez a következő szakasz. Tehát létrehoztak egy borjút, és ahogy mondtam, azért, hogy a borjúba belemenjen Isten jelenléte, és akkor ebben az Isten jelenléte elhozza a dicsőséget számukra. És az utolsó időkben rengeteg ilyen nem valódi aranyborjú, hanem mit tudom, ilyen kitalált dolog lesz az egyházban, hogy a dicsőség leszálljon. De nem igazi dicsőség lesz, és nem a Szent Szellemtől jövő dicsőség. És megmutatom most, hogy mi az igazi dicsőség. Lapozhatok egyet. 33-18. És mondta Mózes, kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Tehát látta Mózes, hogy az Áronék egy hamis dicsőséget keresne, és utána azt mondja Mózes a Istennek, Uram, mutasd meg a te dicsőségedet. És a mózesi szolgálat egyik alappillére ez, hogy a dicsőséget vágyja. És ahogyan Illés és Mózes eljön majd 1260 napig, megdicsőlt testben, és a dicsőségről beszélnek majd, hogy helyreállítsák az egyházat, ugyanúgy ez a keret, előre jön ez a keret, és az egyházban, mielőtt még megjelenne ez a két személy, Illés és Mózes, lejön ez a keret, és olyan mózesek fognak megjelenni, mózes típusú szolgálók, akik vágyják a dicsőséget. És az Illés típusú szolgálók is ott lesznek együtt, mert az Illés kerete, ez a keresztelő János kerete, ez a keresztelő János szelleme, amiben benne van a megtérés, a helyreállítás, benne van a tumahokkal való játszadozás, hogy a fogja a fejszét és rányomja a fáknak a gyökerére. Ez a fajta típusú szolgálat. Ebben nincs sok csoda, de benne van a megtérés.
döntés ereje, benne van a helyreállítás ereje, benne van a megújulásnak az ereje. A valódi, valódi megtérésnek az ereje. Nem mű, kamu megtérés. Valódi megtérés. Az élő Istenhez, nem emberhez, nem bálványokhoz, nem tudom milyen mozgalomhoz. Nem azért érdek meg, mert a másiknak jól megy, hanem azért érdek meg, mert keresik az Isten. Tehát visszatérve, ez a mózesi típusú szolgálat állandóan a dicsőséget keresi. És azt mondja, Mózes, kérlek, mutasd meg nekem a dicsőséget. Ezek az emberek már merik ezt mondani, uram, mutasd meg a dicsőségedet! Ezek nem vallásoskodnak. Nem próbálják imitálni a dicsőséget. Nem próbálják buherálni a dicsőséget. Nem próbálják reprivatizálni a dicsőséget. Mi a reprivatizáció? Hogy az államtól elveszük ugye a vagyont, és áttesszük magánkézbe, magánszektorba. És ugye így akarta a táborhegyen a három muskétás, Jakab, János meg Peti, ugye, azt mondta, építsünk ide egy 14. kerületi zugói lakást, és majd ott Isten dicsősége megjelenik. Reprivatizálni akarta az államtól, az Istentől, el akarta venni a jelenlétet, és magánszektorba akarta hozni. Csak Isten ebben nem megy bele ebbe a buliba. És ez a vallás. Reprivatizálni Isten jelenlétét. Magánszektorba vinni. A mi kicsi gyülekezetünkbe, a mi kicsi családunkba, a mi kicsi elgondolásunkba. És Isten meg azt mondja, hogy fityiszt. Mert kiárasztom az én dicsőségemet az egész földre. Ez van megígérve. És azt mondja itt Mózes, és Mózes sem magának kéri, nem reprivatizálta a dicsőséget. Nem azt mondta, hogy jön rá a dicsőség az én szolgálatomba, az én hajlékomba, Cipórára, meg a Gerzsonra, kire a fiamra, és akkor majd a családi áldás meg lesz, és a családi biznisz. Ez is bálványimádás igazából, ez is egy szent tehén, nem tehén, szent pika, hogy ahogy el saját magának akarja a dicsőséget, nem lehet. És ahol maguknak akarják a dicsőséget, onnan elmegy mindig a Szent Szellem. Elmegy a Szent Szellem. Ott hagyja őket. Undorodik a Szent Szellemettől. Haló? Undorodik a Szent Szellemettől. Mikor azért akarunk meggyógyulni, hogy mi jól legyünk. Hát nem fog Isten Szellem meggyógyulni bennünket. Nem vettétek észre, hogy milyen démonizált az egyház? Nem? Nem? Gyere, járjál gyülekezetükbe. Miért? Miért olyan démonizált? Azért olyan démonizált, mert nem töltik be az igazságosság szolgálatát. Mert nem beigazult szellemi állapotban vannak. Elvesztik mindig a beigazultság állapotát. Ilyenkor a lelkiismeret összetörik, bizalmatlanná válik Isten jelenlétében, és elkezdi fúrni a lelkiismeret, mint a kisegér, az ember. És elmegy Isten tiszteletre, nem szól hozzá az Úr, nem kötik be az Úr, nem tud megújulni, nem tud imádkozni. Miért? Mert a lelkiismeretében ott a kisegér. Mi a kisegér? Istennek a hangja, Istennek a munkája. Miért? Mert kifolyt a kábod, a dicsőség. Miért folyt ki a dicsőség? Azért, mert meggyalázta Jézusnak a vérét. Jézusom, milyen ruha van? Egy hófehér ruha. Jézus a könyvében azt olvasom, nem? Ezek szellemi dolgok. Neked van szellemi ruhád. Azt, hogy öltözzük föl a Krisztust. Öltözzük föl a jó cselekedeteket. Ezek szellemi ruhák. Míg a szellemi harcban is, a fegyvereket is föl kell öltözni. Ezek is szellemi ruhák. Tehát a dicsőségnek a ruhája, a keretnek a megnyilvánulásai ezek. Gondolod, egy szenté válni? Keret nélkül? Nem lehet. Nem lehet. Nem lehet. Az igazság az nem önmagában egy fogalom, egy erkölcsi valamilyen szabadosság. Nagyon sok erkölcsi jó profi és ember van az eklézsiában. De Istennek nincs szüksége erkölcsi fehérben emberekre. Tudod, kire van szükség Istennek? Aki keresik az ő jelenlétét, hogy abból profitáljon. Ha a legnagyobb profi csalók mi vagyunk, karizmatikusok, akik megtanulunk bizonyos szellemi életet élni, kidobjuk ugye nagy keresztényként az összes bálványt a lakásunkból, kocsiba csak keresztény CD-nál, a gyülekezetben nagy hangon áldjuk a Urat, és Isten jelenlét ahol van. Hát erre a műmája stílusra Istennek nincs szüksége. Mire van szüksége? Ja, és fölveszünk még a károsztatás fegyverét. Balról, jobbról. Ha valakit látunk, valami hibázott. Bölcsfarizeusokként leülünk. Profi kritikusok. És mondtam hozzá, és kérlek, mutasd meg nekem a dicsőségedet. És mondta az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen. És kiáltom előtted az Úr nevét. Amen. Megkapta Isten a dicsőséget. Megkapta Isten a dicsőséget. Vagy bocsánat, Mózes. És lapozunk még valamit, 29-eshez, és elértem a 2. Korintus alapján az igéhez. És lőnök, mikor Mózes a Sínai hegyről leszállt, a Mózes kezében volt a bizonyság két táblája, mikor a hegyről leszállt, Mózes nem tudta, hogy az ő orcának bőre sugárzik, mivel, hogy ővel szólott. Isten. Tehát mit magyaráz az ige? Hogy mivel Isten igéjét szólta Isten, halleluja, ezért sugárzott a bőre a drága gyereknek, a Mózesnek. Érted? Tehát nem
a szaunából, és nem azért volt barna, barnított, mert az új szoliba bement, új csöves helyre, nem csöves helyre ment, hanem Isten királyságába, Isten jelenlétébe.
Amen.
És ő maga nem tudta, hogy a bőre sugározza a dicsőséget. Tudod, mit jelent? Hogy ez az ember nem volt büszke. És neki nem az volt a célja, hogy kívülről úgy nézzen ki, mint aki dicsőségnek az áztatásában jár. Aki tocsog Isten dicsőségében. Hanem ez az ember Istenért ment föl.
Amen.
És ez egy megnyilvánulás volt csak, hogy dicsőség volt az országán. Ezt ő nem akarta. Ő Istent akarta, a dicsőséget. Mert Isten maga a dicsőség. Mindjárt mutatom, hogy mit jelent a dicsőség, mindjárt kivetítem. Hoztam egy pár dolgot, hogy megértsétek mélyebben. Tehát azt mondja az ige, hogy Áron és Izrael fiai meglátták Mózest, hogy az ő országnak bőre sugárzik. Tehát nem a Jokosimaival, nem tudom milyen japán sugárzástól, hanem a Szent Szellem sugárzásától. És mit ír utána az ige? Féltek közelíteni hozzá. Mit láttuk a Táborhegyen? Hogy félte a három muskétás, és arcra borult, és remegtek. Föl kell készülni az egyházat arra, hogy remegés lesz, és rettegés, mikor Isten jelenléte megjelenik. Ha egyszer az életedben elkezdett tanulmányozni az ébredéseket. Minden nagy ébredésnek két alappillére volt a szentség, és a dicsőségnek a valami megnyilvánulása, hogy rettegtek és féltek az emberek. Azon a szinten, 1900-as évek elején, olyan pagú jelenléte volt az Úrnak, ami az első nagy kiáradása volt az utolsó időknek, mármint az utolsó esőnek, tehát a késői esőnek, onnan kezdődik a késői eső. Olyan áradás volt a késői esőben, hogy az emberek nem mertek megszólalni. Tehát elmentek az Isten tiszteletekre, egy kunyhóba, egy ilyen műanyag, vagy bocsánat, fa, nem volt műanyag még, fa dobozokon ültek, úgy, mint Dávid, egy ilyen kunyhóba vitte a dicsőséget, és leszállt, és onnan árad ki az egész földre az Isten jelenléte, Velsztől kezdve mindenhol. Miért? Azért, mert Isten jelenléte, a dicsőség olyan fokon megjelent, hogy elkezdték rettegni az Isten. Nem játszottak Istennel. Nem volt félvilági keresztények. Nem voltak szuperszellemi, agymosott karizmatikusok. Hanem egyszerűen Isten jelenléte olyan fokon volt, hogy egyszerűen azt mondták, Uram, ha te nem prédikálsz, mi nem hallgatunk mást. És azt mondja az ige Mózesről, hogy az igét hallotta, és ezért sugárzott. Az igét hallgatta, és ezért sugárzott. És ezért azt mondom neked, maradj az igén. Maradj az igén. Maradj az igén. És Isten jelenléte meg fog jelenni az életedben. Isten nem vállal közösséget olyan Isten kereséssel, amiben nincs benne az ő beszéde. És azt szereti Istent, aki betölti az ő parancsolatait. Még egy dolgot csak úgy, Mózesnek volt két sátra. Ma is hát az Úré volt az egyik, a másik, meg a Mózes. Volt egy saját sátra, és volt a Szent Sátor, az Úrnak a sátra, a gyülekezet sátra. És Mózes nem nagyon foglalkozott az Úrnak a sátrával, azaz, ő nem rohangált állandóan be bűnét való áldozatért. Vagy hogy a főpap áldozatot mutasson be neki. Ugyanezt csinált a Dávid is. És fogok majd beszélni a jövőben a dávidi sátorról, hogy mi a dávidi sátornak a tulajdonsága. De most a mózesi sátorral kapcsolatban szeretnék valamit mutatni. Mózes 25, 2 Mózes 25, 21. A fedelet pedig helyezd a ládára, felül a ládába, pedig tedd a bizonyságot, amelyet adok neked. És ott jelenek meg neked, és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két kérub közül, amely a bizonyság ládája felett van, mindazokról, amiket általad parancsolok Izrael fiainak. Tehát, mint Mózesnél, mint Illésnél, mint Sámuelnél, mint Jézus Krisztusnál, mint Pál apostolnál, megfigyelhető az, hogy amikor visszajön Isten jelenléte, Isten dicsősége, mindig a láda központi szerepet kap. A fidláda. Minden nemzet, minden generáció, minden gyülekezet, minden helyi test helyreállításának az alappillére a fidláda és a fidládához való viszonyulás. És majd beszélek arról, hogy a Sauli rendszer egyik alapproblémája volt, hogy nem tisztelték, vagy nem helyeztek hangsúlyt a fidládára. És azt látod itt, hogy Isten hol szól Mózesnek? A fidládáról. Isten jelenlétéről. Isten jelenlétéből. Saját jelenlétéből. Itt azt látod, hogy bemehetett Mózes a szent sátorba, a szentek szentjébe. Figyelsz! Oda nem mehetett be a pap csak egy évbe egyszer. Tudod, mit mondom neked? Hogy Mózes bemehetett a szentek szentjébe. Mert nem. a törvény alatt volt, hanem látta előre a föltámadott Krisztust. Úgy, mint Ábrahám és Dávid. Ezek az emberek a dicsőséggel nem csak hogy úsztak, és nem csak hogy bizsergést kaptak, hanem beleláttak a jövőbe. Azért tudtak profétálni Jézus Krisztusról. Amikor Isten jelenléte egy helyen megjelenik, akkor Isten nem csak hogy jelenlétet akar adni, hanem meg akarja mutatni, magyarázni, hogy mit akar, mit tervez. És azok a személyek a Bibliában, akik az a fajta prófétai csapathoz tartoztak, akikhez Isten nem csak hogy a jelenben szólt, hanem a jövőről is, ezek az emberek mind a dicsőségnek egy olyan atmoszférájában voltak, hogy Krisztus föltámadásából már profitáltak. Ezt azt mondja, hogy hogy profitálhattak, hisz még Jézus föl se támadt. Úgy, hogy amikor fönt a mennyben a nagy tanács, a fiú, az atya és a Szent Szellem eldöntötték, hogy Krisztus föl fog támadni a halálból, akkor onnantól kezdve ez szellemi valóságá vált. Kimondták a szellemvilágban. Figyelsz? És amikor megtörtént a föltámadás, Krisztus 33. évében, akkor a föltámadás az kiszakadt az időből, és örökkévalóvá vált. Mert minden először az örökkévalóságban dől el. És amit Isten kimond, az már megvan. Ez a lényege a dicsőségnek, hogy a dicsőség kiszakít bennünket a világból és az időből. És átvisz bennünket az örökkévalóságba. És ha te csak a jelenben tudsz gondolkodni, akkor tudd meg, hogy neked megtérésre van szükséged. Mert Isten jelenléte az örökkévalóságba visz bennünket. Összeköt bennünket az örökkévalósággal. Mert már a halál nem uralkodik. Mert a halál az nem egy elmúló állapot, hanem az egy létállapot. Csak gondolkodsz ezen, amit mondtam. Nézzük a dicsőséget. És ne legyél ideges amiatt, hogy miért tart itt az egyház, mert csak most jön el az a korszak, hogy az egyház ebből a hibernált állapotból föltámad. És ebben a föltámadásban nekünk részünk lesz, mármint hogy fölkelésbe, mert alszik az egyház egy része. És fölkelünk majd ebből az alvó állapotból, de föl kell készíteni a szívünket, mert Isten jelenléte megjelenik, ott az ő tüze megemészt mindent. Megemészt mindent. Hát, hogy azt mondod, hogy azt sem tudod, miről beszélek. Hallgass meg a tanítást. Hallgass meg, mert a jövő a dicsőségről fog szólni. És a jövő arról szól, hogy Isten nem tudja helyetlen az egyházat, ami meg nem jelenik, az Istennek olyan atmoszférája, ami kitisztítja a szentségtelenséget. Kiporszívozza Isten jelenlét ezt az egészet. Még lesz egy fél órás blokk. A dicsőség. Miért dicsőség és tisztesség? Mert ahol a dicsőség megjelenik, az új szövetségben egyértelműbb, hogy mindig megjelenik a tisztesség. Tehát amikor Isten jelenléte való megjelenik, mindig megjelenik a dicsőség és a tisztesség. Tehát a méltánylás. Mindig megjelenik. És egy igével nyitunk, ha valaki az 1.6-ban van írva, ez az utolsó idő korszakára szerintem alkalmazható az ige. A fiú tiszteli atyát, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok, hol az én tisztességem, azaz dicsőségem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregek ura. A Malakiás korszakát nem tudjuk rögzíteni, hogy körülbelül mikor élt, az a neve a Malakiásnak, hogy én követem. És többek szerint, nálam okosabb emberek szerint Nehémiás kortársa volt. Én nem tudom, nem éltem akkor, ők mondják ezt, de egy biztos, hogy nagyon ütős az egész levele. Ő proféta volt, és a papság ellen állt föl. A papság ellen. És azt mondja, hogy hol az én kapodom? Mondd együtt velem. Hol az én kapodom?
Hol az én kapodom?
Hol az én dicsőségem? Azt kérdezi Isten. Ezt Isten kérdezi. Értitek? Értitek? Isten kérdezi, hol az ő dicsősége? Meg akarja osztani a dicsőséget az egyházzal. És ezt kérdezi a papsággal, és ti papok vagytok, sorry, állítólag. Hogy hol az én dicsőségem? A te életedben, a családod életében és a gyülekezet életében. Ezt föl kell tenni ezt a kérdést. Hol az Isten dicsősége? Mert Isten is földözi. Hol az én dicsőségem? Vagy tisztessége, vagy Károly bácsi fordította. A héberben, a Kábel főnévi igenéből származik a dicsőség. Hogy miért megért? Amely szó szerint azt jelenti, hogy súlyosnak, vagy nehéznek lenni. Súlyosnak, vagy nehéznek lenni. Tehát amikor megjelenik ez a fajta jelenlét, ez az erő, a földre nyom bennünket. Isten jelenlét. Értsd meg. Értsd meg. Akkor nem egyre jobban ülsz, És egyre kényelmesebben, hanem lefekszel, vagy leborulsz az Úr előtt. Akkor megjelenik az Úr előtt. Akkor összetöri a vallásos ceremóniánkat. Összetöri a vallásos elképzeléseinket Isten jelenlétéről. És tudod, hogy hova fogsz kerülni? A Földre. Velem együtt. Remélem. Hogy én is lekerülök veled. Átmit érdemben egyrészt tisztelni, vagy tisztességet mutatni. Másrészt nagynak lenni, megsokasodni, akár anyagilag gyarapodni. És megnéztem, van egy ilyen személyi szabály, hogy hol fordul elő először bizonyos szó, sokat mondó sokszor, nem mindig. Képzétek el, az 1 Mózes 31:1-ben fordul először, és ott pénzről van szó, hogy sokasodás, anyagi bőség. Tehát, Isten jelenléte anyagi áldást is tud, ha akar létrehozni. A második pedig, az utolsó előfordulását is megnéztem az Ószövetségben, ez a Malakiás 2-ben van írva. Most azért néktek szól a parancsolat, ti papok. Ha meg nem hallgatjátok, és ha nem veszitek szívetekre, és most figyelj, hogy dicsőséget adjatok az én nevemnek, azt mondja a seregek ura, átkot bocsátok rátok, elátkozom a ti áldásokat, bizony elátkozom azt, ha nem veszitek szívetekre. Ímé én megrontom a ti vetnivaló magotokat, és szemetet szórok orcátokba a ti ünnepléseteknek szemétjét, és ahhoz hordanak ki titeket. És megtudjátok, hogy azért adtam nektek a parancsolatot, hogy szövetségem legyen Lévivel, azt mondja a seregek ura. Szövetségem volt vele életre és békességre. Félelmül adtam azt néki, aki félt engemet, és megalázta magát az én nevem előtt. Igazság törvénye volt az ő szájában. Nem találtatott álnokság az ő ajkaiban. Békességben és egyenességben járt vele. És sokakat megtérített a bűnből. Mert a papnak ajkai őrzik a tudomány. Az ő szájából törvényt várnak, mivel a seregek urának követte ő. Amen. A szemét szó helyett állati ürülék van az eredeti héberben. Ez azt jelenti, hogy Isten fogja a kezével, bekeni a papok arcát állati ürülékkel, kihúzzák őket az Isten tiszteleti helyről, és belemártják az Isten tiszteleti helyen kívül, belemártja Isten a papokat az ürülékbe. Amit az áldozat felbontása után válogattak ki. Miután földarabolták az állatot. Ezt tudni kellett? Hogy Jelenések könyvében, amikor azt mondja Isten, vagy épp vagy, vagy hideg, mert különben kiköplek. Ez a fajta hozzáállás. Tehát az az Istenkép, az a kegyelmes Istenkép, akit jelenleg nagyon sokan hirdetnek, igaz, valóban kegyelmes az Isten, de rettenetes az Isten élő kezébe esni, azt mondja a zsidó levél. És azt mondja az ige, hogy ebből az igében, hogy fogta Isten, és az állati ürülékkel, a fekáliával bekente a papoknak a pofáját. Ez azt jelenti nekem, ha az én szolgálatom nem megy helyesen, Istennek van egy véleménye róla. Ez a véleménye. És erre azt mondod, ez törvénykezés, ez nagyon kemény hozzáállás. Figyelj ide! Én, amikor megjelenek az Úr Jézus előtt, ahogyan a Pali bácsi mondta nekem, nem ő fog beállni helyettem, és nem te, hanem én fogok Krisztus elé menni. És itt egyszer vagyok a Földön, kétszer nem fogok itt lenni ebbe a testben. Megdicsült testben lehet, hogy szaladgálni fogok. De egyszer vagyok a testben. És nekem úgy kell csinálni a pályámat, ha Krisztus elé járok, akkor nekem ott dicsőséges koszorút kell, hogy kapjak. Nem fa telepet hozok létre, hanem aranyat, gyémántot, vagy ezt szeretnék létrehozni, vagy az Úr ezt hozzon létre, így még alázatosan. És mit mond az ige, visszatérve az igére, a dicsőséggel kapcsolatban? Dicsőséget adjatok az én nevem, tisztességet. Tehát Istennek a neve föl legyen magasztalva, mert a dicsőségadás, az tisztességadást is jelent. Hogyan jön létre a dicsőség? Hogy Isten fölemeled. A Dávid és Sátornak egyébként az egyik tulajdonsága, hogy Isten rászól azokra az emberek, akik Isten keresik a Dávid és Sátor alá, rászólja az ő nevét. Így van az eredeti görögben. Rászólja az ő nevét az emberekre. De vagy máskor, amikor kedvemez. Ennek a főnépi változata a kabod, ami eredetileg súlyt jelentett, és mindig csak átvitt értelemben használják. Tehát súlyt jelent. És tudod, hogy miért van annyi light keresztény? Tudod, mint a Pepsi Cola, meg a light. Mert nincs bennük a dicsőség jelenlét. Azért lightosok. A Szent Szem jelenléte az a dicsőség jelenléte. Mert nem engedik meg, hogy a Szent Szellem diakóniát végezze az életükbe, és az igazságosságot se engedik, hogy kimunkálja az életükben. Az igazságosság gyümölcsét. Mert mindig az igazság jelenik meg először, aztán a békesség és az öröm. Ez Isten királyságának az alap pillére. Az első jelentése az ember dicsősége vagy tisztessége. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Ez dupla beteljesedése van ennek az igének. Először is vannak bizonyos proféciák, amiknek van többfajta beteljesedési mozzanata, és van olyan profécia, ami beteljesedett a dávidi gyökérben, azaz Krisztusban, és beteljesedett bennünk is. És ez kettős beteljesedés, vagy többes beteljesedés, hogy az emberről szól, hogy az ember dicsőséggel és tisztességgel megkoronázta Isten. Tehát az volt az Ádámnak az egyik tulajdonsága, hogy látta az Úrnak a panimját, az arcát, és látta az ő dicsőségét, Isten ott járt, és odaadta neki koronaként a dicsőséget és a tisztességet. Tehát mielőtt még nem bukott volna el Ádám, a bűn nem torzította volna el az embert, mert a bűn mit vett el? A dicsőséget és a tisztességet. És mit akar visszahozni Krisztusban Isten? A dicsőséget és a tisztességet. A dicsőséget és a tisztességet. Ez az alapvető programja Istennek. És jobb azt mondja, hogy dicsőségemtől megfosztott, levette fejemről a koronát. Tehát Isten azt akarja, hogy visszarakd a koronát. Az Úrnak a dicsőségét, amelyet csak ő tud adni.
Halleluja.
Barátaim, ez az utolsó korszak legfantasztikusabb üzenete, hogy az egyházra visszakerül a korona. És fölveszik Isten imádásának a koronája. Egy korona csere lesz az egyházon. És a dicsőség lesz a gyümölcse, és Istentől jövő tisztesség, elfogadás, méltányás, tisztelet, elfogadás. Ezek az emberek nem lesznek betegek, érzelmileg, frusztráltak. Tudod, hogy miért? Mert a dicsőség meggyógyítja őket. Azért, mert érezni fogják az igazságosságot. Belül a szellemükben érezni fogják, hogy meg vannak igazulva. Hisznek ebben, ez hit által jön, aztán érzed is. Hát azt nem mondta, hogy nem érzed, hogy igaz vagy. Hát persze, hogy érzed, szellemben érted, és érzed. Amen. Halleluja. Hát nem úgy érzed magad, hogy utolsó senki, hanem úgy érzed magad, hogy Isten gyermeke.
Amen.
Egyébként nem ismertem kimondani most, de elmondom, hogy János, mikor visszajön, akkor úgy hív bennünket, hogy királyi papság. Kapis? Királyi papság. Tehát nem csak király, papság is. Mert ha csak király akarsz lenni, és nem akarsz pap lenni, akkor nagyon-nagyon-nagyon buksz. A második jelentése fennség, dicsőség, ragyogás. Tehát egyszerűen benne van a dicsőségben a ragyogás. Nem tudod szétválasztani azt a sugárzást. Értsd meg, hogy Jézus, mikor megjelenik a jelenések könyve, mindig sugárzik. És a napnál nagyobb a dicsősége, a sugárzása. Tehát amikor például mondják, hogy találkozott Jézussal. Oké, találkozott Jézussal, semmi baj nincs vele. De ha nem vakította meg a büszkeségedet, akkor nem találkoztál az Jézussal. Kicsoda a dicsőség királya. A seregek ura, ő a dicsőség királya. Azt mondja Zsoltán a könyvében. Tehát ő király, és azért király, mert ő a dicsőség. És ő a dicsőség király, a seregek ura. Ő a dicsőség. Halleluja. A harmadik jelentés, tehát az első jelentése volt az ember dicsősége vagy tisztessége. Aztán van második jelentése, ez maga a felséges király jelenéről való fogalom, fenség, dicsőség és ragyogás. És van egy harmadik jelentése, a bőség vagy gazdagság. Azt fejezte ki ez, hogy milyen súlyjal mérték például az aranyat, vagy az ezüstöt. Így minél nagyobb súlyra volt valaminek, annál nagyobb volt az értéke, így az ára, és így tiszteletet adtak annak a dolognak. És ebből használta az Isten ezt a szót, hogy dicsőség bőségre, gazdagságra. Tehát egyszerűen, amikor Isten jelenléte visszajön a földre, majd az ezeres királyságkor, egy óriási bőség lesz. Egy nagyon komoly gazdasági helyreállítás. Mert akkor Isten dicsősége megjelenik valahova, akkor ő nem tudja otthagyni a gazdaságot a mennyben. Fantasztikus az Úr. Tudod, Jézus megszületett, akkor valóban egy koszfészekben született meg. De rögtön utána jöttek a napkeleti bölcsek, nem tudjuk, hogy hárman voltak-e, jöttek a napkeleti bölcsek, és mit visztek neki? Mirhát, ajándékot, és mindenfajta olyan nemesi dolgot, aminek nagyon nagy értéke volt. Tehát ahol Isten dicsősége megjelenik, ott mindig felszabadul egy anyagi áttörés is.
Amen.
Nézzük a görögöt, ami közel vár hozzánk, az új szövetséget. A doxa és a timaos szavakat használták, ami azt jelenti, tehát mindig, ahol megjelenik a dicsőség, a doxa szó, ott általában megjelenik a tisztesség szó is. És elsősorban azt jelenti, hogy felbecsülni valaminek az értékét, Tehát az egyház elindul egy olyan változáson, hogy felértékelődik Isten jelenléte. Elkezdik tisztelni Isten jelenlétét. Sőt, elkezdenek relegni Isten jelenlétét. Sőt, elkezdenek vágyni Isten jelenlétét. A Péter levélben azt mondja az Úr, hogy akik nem vágyják Isten jelenlétét, nem vágyják azt a dicsőséget, ami Isten jelenléte hoz el, azok nem tudnak megszentelődni. Akik várjátok és sóvárogjátok Isten napjának eljövetelét, amelyet az egek tűzbe borulva felbomlanak. Egy másik helyen, bocsánat, János levelében. Szeretteim, Isten gyermekei vagyunk. És még nem lehet nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Ha-hó, ha-hó. Tehát János is vágyt arra, hogy meglássa, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk látni, amit van. És akiben megvan ez a reménység, tehát ez a várakozás, ez a bevárás, ő iránta, tehát a reménység az bevárás, valamit bevárok. Tehát mit mond az ige? Akiben megvan ez a bevárás, hogy olyanná váljak, mint ő a dicsőséges jelenlétbe, abban a dicsőséges atmoszférában, abban a dicsőséges millióban, azt mondja, és igéje, halleluja. Akiben megvan ez a reménység, ez a bevárás ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Nem tud elindulni a megtisztulási folyamat az eklézsiába, addig, amíg nem várjuk azt, hogy a dicsőséges jelenléte, a dicsőséges megnyilvánulása megjelenjen az életünkben. Nem tudsz megszentelődni, kötve van a dicsőséghez, a dicsőséghez. A megszentelődése. Tudod, hogy miért mondom ilyen őrült mondjára? Mert a dicsőség őrülté tesz. Őrülté. Rajongóvá tesz a dicsőség. Láttál már, most lesz a BL döntő este. És nézd, ha hazaérsz a BL döntőre. Nézd meg egy futballistát, vagy egy futballrajongót. Aki normális futballrajongó. Tényleg, a normális, épp eszű. Hogy örjünk azért a meccsért? Vagy azért a gólért? Láttál már futballrajongót? Na neked tízszer annyira kéne rajongani a dicsőségért. És akkor kifejezted az Úr előtt, hogy teljes erővel Istent imádod. Mert azt mondja, hogy igen, teljes erővel Istent imád. Teljes erővel. Tehát minden részeddel, minden port, tehát full imád Istent. És tudod, mi van a Dávid sátra alatt? Ilyen emberek. Akik őrültek, őrülten imádják Istent. Őrülten imádják Istent. Persze van ennek az őrült imádásnak egy másik mozzanata is, amikor bemész egy törvénykező gyülekezetbe, vagy bemész egy törvénykező atmoszférába, vagy magadban észreveszed a törvénykezést, és fogod, és összetöröd a cserépedényedet, és mindenkit félretolsz, hogy hátulról megérítsd az Úrnak a lábát. Ez is egyfajta őrült, teljes erővel való imádat. Áttöröd a vallásos szokásaidat. Áttöröd a vallásos hibernált állapotodat. És fölkelsz ebből a hibernált állapotodból. És hátulról elkezded nyalogatni Jézus lábát, és csókolgatni. Jézus azt mondta a farizeusnak, a Simonnak, hogy mióta bejöttem ide, senki nem nyalogatja, csókolgatja a lábamat. Csak ez a rő. Elvárja Jézus, hogy nyalogass a lábát. És a hajával pedig a saras, fekáliás mocskot törölte le ez a nő. A hajával. Kibontotta a haját, és azzal törölte meg ez a paráznanő. És ez a paráznanő bűnbánatot tartott, és bűnbocsánatot kapott. És addig a tanítványok és a farizeusok nem értették, hogy mi az, hogy Jézus Krisztust valóban tiszta szívből imádni. Istent imádni. Hátulról ment oda. Áttörte a vallásos farizeusi látásmódját, áttörte a saját lelkismeret fordulását, félelmeit, és elkezdte nyalogatni, csókolgatni Jézus lábát. Egyébként kétszer öntötte rá a kertet. Majd beszélünk egyszer erről, a dicsőségnek két megnyilvánulásáról, a bűnbánat dicsősége, jelenléte, kenete, és aztán pedig a föltámadás miatt, azaz a megdicsült dicsőséges jelenlét. Kétszer kente meg ez a nő. Kétszer kente meg Jézusnak a testét. Először a lábát kente meg, ez a bűnbánat, erre van szüksége most az egyháznak, hogy meg tudja kenni az egész fejét a Krisztusnak. Menjünk vissza. Elsősorban felbecsülni valaminek az értékét. A másik jelentése megbecsülni, tisztelni, vagy tiszteletben tartani. A másik jelentése megbecsülni, tisztelni, vagy tiszteletben tartani. Mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tiszteli. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Amen. És a táborhegyen kapcsolatban zárásul azt mondanám el, hogy a 2 Péterhez lapozatok. Szerintem elmondom, hogy miről beszélt Illés és Mózes. Isten nem arra kér bennünket, hogy legyen a bálványaink mellett az ő jelenléte, mert a 10 parancsolat erről szól egyébként, ne legyenek neked kettős ne legyen neked két istened, hanem egy istened. És akkor Jézus mondja, hogy nem szolgálhatok az Úrnak és a Mammonnak, akkor ezt a 10 parancsolatra utal. Hogy nem lehet kettő istent imádni. 2 Péter 1, ez a vége. Mert nem mesterként meséket követve ismerhetünk meg veletek az Úrunk Jézus Krisztus hatalmát. Na, hát ez az igen szól az utolsó idők egyházára. A sok vaker, a sok mese, mit csinált Isten az emberek életében? Mit csinált az ő szolgálatában? És csak a vaker, csak a vaker, csak a vaker. Nem? Barátom, ne arról beszélj, hogy mit csinált a múltban Isten, hanem ma mit csinál veled Isten erőt, hogy a tegyi bizonyság. Mert Isten nem érdekli azt, hogy mit csinált a múltban az életedben. Isten azt érdekli, és bennünket is az érdekel, hogy ma mi van veled. Ne a mese legyen, meg a nosztalgia, meg a misztikum. Mert nem mesterkért meséket követve ismertetünk meg veletek az Úrunk Jézus Krisztus hatalmát. És eljött veled. Hanem mint akik szemlői voltunk az ő nagyságának. Mert mikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévő vele a Szent Hegyen. És igen, biztos nálunk a prófitai szó, prófitai beszél, amire jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétekre, míg nappal virrat és hajnal csillag képe szívetekben. Amen. Tehát, most bizonyos magyarázatot fogok mondani, ami nincs benne a Károliban, ezért kérlek, majd kontrollálj le, és otthon tanulmányozd ki, hogy így van-e, vagy nem így van. Először is visszafelé kezdjük el magyarázni. Tudván azt, 19-es, és igen biztos nálunk a prófitai beszéd, az eredeti ige alapján biztosabb nálunk a prófitai beszéd. Biztosabb. Te ezt tudod, mit jelent? Hogy azt mondja Péter, én láttam az Urat, ide figyelj, fönn voltam a Táborhegyen. Én láttam őt megdicsőve majdnem, félig, nem tudom, mi állapot volt Jézus. Hatalmas dicsőség volt rajta. De biztosabb a jelenről szóló prófitai beszéd, ami nálam van. Mint ez az élmény, és az élménynek a hatása. A te életedre nézve, az én életemre nézve. Ezzel azt mondom, hogy Isten igéje magasabb rendű, mint Péternek az élménye. Az életedre vonatkozólag. Tehát Isten igéje tud közölni, katalizálni tud olyan folyamatokat az életedben, amely bevisznek téged a dicsőségbe. De ha ábrándozol arról, hogy Isten milyen nagy dolgot tett a Bibliában, ez nem fog közelebb vinni téged Isten dicsőségéhez. Tehát a beszéd és a prófétai beszéd, eredetiben prophetikus logos, azaz a réma, mert a profécia a réma. A réma tud téged közelebb vinni Isten dicsőségéhez. A következő, visszafelé megyünk. 18-as verszak. És az égbőjövő szózatot mi hallottuk együtt lévén vele a Szent Hegyen. Tehát azt mondja, hogy erről az élmény, a Táborhegyi élményéről beszél, hogy hallotta ezt az egész dolgot, amit Isten ott közölt vele. Hogy ő a szerelmes fia, akiben ő gyönyörködik. És azt mondja, hogy ott egy dicsőség jelent meg. Ezzel én azt mondom, hogy a utolsó idő korszakában elő kell, hogy jöjjön a szívedben a prófétai ige. Mert ha nem jön elő, akkor nem lesz hajnalcsillag virágzata, hajnalcsillag fénye. És ez a fény a dicsőséget jelenti. Hogy a prófétai szó bevisz téged Isten jelenlétébe. Hajnalcsillagot fogsz átélni a legsötétebb pillanatokban is. Mert a sötétségben lehet látni a hajnalcsillagot. És az utolsó korszakot fémjelzi a sötétség. De fölvirrad majd a hajnalcsillag. Hol? Nem a planetáriumban, meg nem az égbolton, hanem a szívedben. És ez a hajnalcsillag, a prófita ige, a Krisztusról szóló valódi evangélium.
Amen.
És ez lesz az utolsó időben. És azt mondja, ez fontosabb, dicsőségesebb, mint az, hogy a Táborhegyről emlékezünk, hogy Isten milyen hatalmas jelen meg ott. Mert a Táborhegy élménye rólunk szól. Nekünk üzen Isten, hogy el fog változni Krisztus. És ezzel a megdicsült Krisztussal lesz nekünk kapcsolatunk. Barátom, Jézus Krisztus föltámadt a halálból. Ő már nem az a Krisztus, aki a földön volt. Ő már megdicsült Krisztus. Amen. Nem tudsz vele kapcsolatba lépni a Jézusnak a szolgálatával, mikor a földön volt 33,5 éven keresztül. Most már csak az a Krisztussal tudsz találkozni, aki megdicsült.
Amen.
És ez a fény nyalába, ami belőle árad az igény keresztül, ez az, ami közelebb visz hozzád. Hozzá.
Amen.
És következő. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek az Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét. Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét. Tehát mit láttak meg fönt a Táborhegyen? Miről beszélt Mózes és Illés? Illetve mit mondott el Jézus utána? A hatalomról és az eljöveteléről. És most figyelj! Jézus, amikor nem volt és szolgált
Három és fél éven keresztül. Egyetértek velem? Három és fél éven keresztül szolgált Jézus. Tehát itt szolgált a Földön. Akkor a királyságot mutatta be, és a királyságnak a dimenzióját a Földön. Hogy hogyan tud a királyság hatalommal jelen lenni, és hogyan lehet a királyságba bejutni. Erről szolgált Jézus Krisztus. De amikor föltámadt, és a föltámadott dicsőségbe, és állapotba került, akkor már azt akarja mondani, hogy hatalmat kapott az egyház, és ezt a királyságot hatalommal tudja bemutatni. Nem csak Jézus, hanem már az egyház is. És még azt is mondja utána, hogy az eljöveteléről is fog beszélni, hogy milyen dicsőséges új korszak lesz. És az egyháznak ez is a dicsőséges reménysége, hogy egy új korszak lesz, és ahogyan elment, úgy fog visszajönni. És a visszajövetelére el kell foglalkoznod, mert ha nem nézel a visszajövetelére, akkor a reménység nem indul be. Ha nem indul be a reménység, akkor nem szentelődsz meg. És levaradt az ébred, a elragadtatásról. Még egyszer. Tehát Péter azt mondja, én ott voltam a táborhegyen, de figyeljetek ide, srácok, ne foglalkoztatok azzal, hogy én nekem milyen dicsőséges élményem volt, mert tiszta kába voltam, mert ott panelprogramot, meg 14. kerületi lakásról elmékedtem, hogy majd Istent oda behozom. Meg voltam kattanva, ne azzal foglalkozzatok, hanem azzal foglalkozzatok, hogy a hatalmat keressétek, azzal az Isten jelenlétét, erejét, mert az Isten jelenléte be fog benneteket vinni az elragadtatásba. Azzal foglalkozzatok, hogy a prófétai beszédet tegyétek rá az életeteknek a döntő súlyát. Azon álljon és bukjon az életetek, hogy halljátok az igét, éritek az igét, és engedelmeskedjetek az igének. Ezt nem lehet finoman mondani, barátom. Ezt nem lehet vallásos hangon elváltozva, hogy jó az Úr, és majd valahogy megment bennünket az utolsó időkben. De figyelj, az igén állsz majd, és szereted az Urat, és sok-sok Bibliát olvasol, Biblia részt, és meghalod naponta hangosan, akkor majd átmész ezen a csúnya korszakon. Nem. Már benne vagyunk ebben a korszakban. És ki kell jönni az ábrándos világból. És be kell töltekezni az Isten jelenlétével. Mert különben itt maradunk. Értsd meg! Én nem akarok aludni. Sorry. Én nem engedem, hogy elaltassák.